Na, szevasztok, Mizuka.
Szia, Csabi.
Cső, 40 egyszer szevasztok. Azt te minden itt. 40 darab adás. Technikailag 41, de hogy 40.
40.
Jaj.
Elég szép szám.
Mindig nem tudunk rutinosan adást kezdeni. Ez most már valószínűleg így marad örökre.
De ez a mi rutinunk. Ez a rutinosan rutintalan.
Cool, oké. Tehát ahogy más rossz, mi úgy vagyunk jók.
Figyelj, hogyha valami, amit csinálsz, az csúnya, akkor nevezd el művészetnek.
Well, oké. Okay. Erre most, hogyha igazán profi filmes podcaster lennék, akkor egyből beugran a három rendező neve, de hogy így nem.
Nem. Még mindig nem vagyunk profi filmes podcasterek, de hát pont ez a lényeg. Profik lennénk, akkor nem podcastet csinálnánk, hanem filmeket, nem?
Jó megközelítés.
Na de tényleg, igen. Be tudnátok lökni három legrosszabb rendezőt? Csak így most.
Én egyet biztos. Már mondom is.
Na.
Uwe Boll.
Igen.
Jó, hát Uwe Boll, hát persze. De hogy nem, én amúgy nem rossz rendezőre gondoltam, hanem ilyen önsimogatóan áll pseudoművészkedő rendezőre, amiben most hirtelen hát talán néha Shyamalan, de hogy igazából ő talán nem. Tehát ő nem
csak mindig megharagszunk azért, mert már megint másfél-két órán keresztül húzta az agyunkat.
Igen.
Aki egyébként grandiózus, de ugyan sikeres is, csak néha egy picit nekem talán túl grandiózus a Cuaron. Tehát...
Igen, de ugyanakkor meg rá meg nem fog tudni haragudni, mert ő túl jó.
Hát igen, de nála meg pont ez, hogy ő túl jó. Tehát így egyszerűen nem tud mellé nyúlni.
Igen.
Kicsit lehetne emberibb.
Ja. Nem tudom, aki nekem ilyen csöpögősen ízít, tehát nem tudom, nem merem Ang Lee-t mondani, mert hogy ott volt ugye a Pi film, ami nekem kicsit ilyen volt. Vagy nem tudom, szabad ilyet mondani? Azt szeretjük, azt a filmet?
Vagy a Pi-t?
Nem jó?
Hát szerintem... én eddig a Pi-ről hallottam nagyon sokféle dolgot. Van, aki azt mondta, hogy szerinte fölösleges volt az egész, meg hogy miért kellett erőltetni. Szerintem meg gyönyerű volt, de...
Az nem kérdés, hogy szép volt, de hogy filmként nem volt az ilyen kicsit üres? Meg
az
ilyen
attól
nagyon
függ,
szeretem,
hogy
szép vagyok, és...
Az attól függ, hogy értékeled a végét. Mindig a végén múlik, hogy most akkor ez igazából egy ilyen a valóságnak volt egy ilyen vetülete, amit ő állatokkal mesélt el, vagy igazából ez egy fantazi. Az én fejemben ez egy fantazi. És a fantazinak a fantazi valósága. Tudtátok, hogy van egy olyan szerepjáték, ahol varázslók és ilyen lovagok játszanak el menedzsereket és programozókat?
Ez kurva jó koncepció.
Van egy ilyen.
De miért akarnék otthon is az életemmel játszani?
De nem. De igazából egy varázslóval játszol, aki az életeddel játszik.
Aha. Jó, ez amúgy lehet, hogy jó, csak még nem értem. De amúgy...
Most nem fog eszembe jutni, de majd a show notes-ba valahogy összekotrom, hogy milyen játék ez, csak hallottam róla, hogy ez egy ilyen jó csavart az egészen.
Nem tudom, miről jött eszembe, a új Jay és Nemo Bob trailer meg volt mindenkinek?
Igen.
Ja.
És mit gondolunk arról?
Azt, hogy Jay kibaszott öreg. Azt.
De hogy mindenki kibaszott öreg.
Nem. Néma Bob még mindig ugyanúgy néz ki. A szakál...
Hát jó, mert ő lefogyott. Tehát Kevin Smith az egyetlen, aki kb. Jobban néz ki, mint 20 éve, de mindenki más nagyon öreg.
Annak a trailernek a végén egyébként van egy jelenet, amiben nem a filmnek a jelenete, hanem ők vannak odavágva, a színészek, meg rendező, és beszél sokat, nagyon sokat beszél Kevin Smith, és így néztem, és így, ne, maradj csöndben, ne, hol, ne. Nagyon fura. Tehát én nekem ő a karaktere, és kész.
Na jó, de hogy magára a filmre szerintetek így van szükség? Tehát, hogy nem borítékolt, hogy ez biztosan nagyon gagyi lesz, annak ellenére, hogy a trailerben volt három jó poén?
Elmondom neked, hogy
tehát
azt a...
Nem túl kult ez ahhoz, hogy ezt megcsináljuk most.
egyrészt de, másrészt meg ugyanazt csinálja, mint nem az első film most ebben a mostani időszakban, hogy fogja a 90-es évek nem tudom, ikonikus filmkaraktereit, és visszahozza őket úgy, hogy hé, gyereked van.
Igen.
Ez is
igen,
most egy ilyen érdekes
tudjátok,
trend.
Melyik film csinálta jól? A Trainspotting 2. Azt szerintem nagyon jól csinálta ezt, hogy megcsinálta ugyanazt, hogy fogta az eredeti Lego kockákat, összerakta, és a végén ugyanúgy belerakta ezeket az ilyen cheesy dolgokat, hogy amúgy már öreg vagy, amúgy már ősz a hajad, amúgy már izé, nem tudom. De valahogy annak jól állt, mert a karakterek nem nőttek fel igazából. Tehát pont a főszereplő próbált, de hogy valahogy pont azt hozta ki, hogy igazán nem nősz föl soha, vagy nem tudom. Tehát annak volt egy bája a Trainspotting 2-nek.
Bevallom, én azt nem láttam, és még az egyet se. Szóval én Trainspottingban műveletlen
wow,
vagyok.
Wow. Hát nem lesz jó élmény, viszont jó lesz.
Ha még kiegészíthetem Kevin Smith-t, akkor igazából neki 10 éve készül ez a filmje, és ha nem is ez, akkor meg a Shopstop 3. Tehát én szerintem most erre volt esélye, úgyhogy belegyúrta a Shopstop 3-at ebbe a filmbe, és nagyjából azt valósítja meg, mert az elvileg erről szólt volna, hogy ugye a végén összejön a csaj meg a csávó, és akkor utána majd gyerekeik lesznek, és megint visszatérünk ehhez, hogy mi történt velük vajon 10-20 év múlva, és azt
de
a sztorivonalat folytatom.
Figyelj, Tomi, ebben minden szar bele van gyúrva, tehát ahogy a Jay és Néma Bob visszavágban is, itt is vannak dogmás utalások, shopstopos utalások.
Igen, mert az elmúlt 10, talán 15 évben nem nagyon rendezett a Smith semmi olyat, ami kirívó lett volna, és az utóbbi időben csak ugye ilyen saját maga szórakoztatására, meg a podcast hallgatójának a szórakoztatására forgatott filmeket, meg főleg a lányát, hogy szerepeltesse, akit szintén belerakott ebbe a filmbe, és ennyi. Tehát nagyon nem tud felmutatni semmit, és az utóbbi időben, talán az elmúlt egy évben, vagy másfél évben elkezdett tévésorozatokat rendezni az Arrow-nak, Flash-nek, meg a Supergirl-nek, meg hasonlók, és ott valószínű, nem tudom, megtalálta a közös hangot valakivel, aki ismert valakit a Universalnál, és akkor a Universaltól most kapott egy rakat pénzt, amit most hirtelen minden haverja ott van, ami furcsa, mert eddig cserbe hagyták, tehát, hogy állítólag a Ben Afflecket se érdekelte, mert hogy Batman a bármilyen kameózás bármelyik filmjébe, most meg hirtelen ő is ott van egy villanás elejéig, meg azért hát Matt Damon, kb. Mindenki, aki a Jay és Néma Boba ott volt, most már szanaszét plastikázva, szilikonozva, és hát olyan gázpoénokkal, mint hogy nem tudom, tehát hogy 2019, ugye 20, még idén fog ez kijönni, vagy jövőre? Már nem is tudom. Az a lényeg, hogy manapság tényleg azon kéne nevetnünk, hogy valaki beszart egy Uber hátsülésébe, tehát igen.
Most miért ez tök jó?
Úgyhogy igen, vannak félelmeim, hogy ez csak egy ilyen összecseszett valami, amiben most minden ötletet beleteszünk, ami így összejött így az elmúlt években neki így összegyűlt, hogy állítólag fölkelt egyszer egy hajnalba, és megírta egy gyűjtő helyében a Shopstop 3 forgatókönyvét, majd aztán végigment.
Ez valószínűleg olyan is lesz.
Végigment egy csomó stúdión, és a stúdiók mondták, hogy hát bocsi, de nem, ez senkit nem fog érdekelni, úgyhogy nem adunk rá pénzt. És akkor utána jött a wow. MeToo, a Miramax az teljesen tönkrement a Weinstein miatt, és már nem nagyon volt senki, aki tényleg adna neki pénzt, úgyhogy most nagyon csodálkozom a Universal, mit láthatott ebbe. Vagy konkrétan kivel feküdt le, vagy mit csinált, vagy hogy csinált, de nem tudom, én szolid sikert jósolok neki, csak így azok, akik látták. Én természetesen meg fogom nézni, mert hát régi rajongó vagyok, de...
Ilyen View-SQ rajongók azok el fognak rá menni, meg fogják nézni, nevet élünk rajta, hogy Jay és Néma veszek itt elég ordinári poén.
Engem a kameók miatt érdekel, meg hát a végén George Carlin-t bevágták. Aki nem George Carlin volt persze, hanem valami szállítógéppel oda bigyentett valami, de azért ez vicces. Tehát az ilyen kikacsintások miatt. Meg az, hogy tényleg azzal foglalkozik, hogy rebootolják a filmet, ami azért manapság konkrétan csak erről szól. Ha megnézitek most jött ki nemrég az összesítés, hogy még csak július vége van, de az év 10 top filmjéből az első 5 meg 6 az Disney. Tehát, hogy annyira monopól helyzetben vannak, hogy egyszerűen nem tudnak mit csinálni más stúdiók.
Hát, de tényleg nem. minden a Disney, és amint elindul a Disney Plus, gyakorlatilag nagyon nehéz dolga lesz, hogy hát én olvastam egy cikket most nem olyan rég arról, hogy mi vár a Netflixre, hogy jelenleg ő ugye a nagy és legyőzhetetlennek tűnő, de ugye beindulnak a cégeknek a saját streaming csatornáik, kezdve a Disney-vel, és minden, ami Disney-s tartalom, az kikerül, és hát azt tudni kell, hogy a legnézettebb filmek mind a valamilyen formában a Disneyhez köthetők az elmúlt évből, tehát óriási kiesést fog jelenteni a Netflixnek. Az egyetlen dolog, ami őt életben fogja tartani, az a már meglévő óriási felhasználóbázis.
Amiről szintén most olvastam, hogy nem is tudom, hogy 50 vagy 500 ezer, azért mondjuk nem mindegy, de hogy fennállása óta most először csökkent a előfizetői bázisa, ami abszolút nem egy jó jel, így hogy az Apple is, meg a Disney is elkezdett felfelődni, és igazából mindenki erre megy rá, tehát hogy a más stúdiók is elkezdtek ebbe az irányba fejlődni, hát, csak évek kérdése behozni a hátrányt, meg előkészíteni azt az infrastruktúrát, ami ki tudja szolgálni ezt a streaming világot.
Hát amit tud tenni a Netflix, hogy hoz nagyon jó saját gyártású dolgokat. Most többek között a Comic-Conon több bejelentés is volt, például a Snowpiercer sorozat, Witcher sorozat, ezeket írtad föl.
És ez is olyan, hogy ez érdekel valakit? Tehát, hogy konkrétan ezt már megcsinálták, ezt a sztorit már láttad, és ha megnézed a Netflix kínálatát, akkor vagy ezt csinálja, hogy előkap nagyon régi dolgokat, vagy olyanokat, ami senkinek nem kellett, és abból filmet csinál, lásd I Am Mother, és igazából ennyi. Tehát ilyen, most konkrétan ugye a Scorsese nála csinálta a filmet, mert ő a Netflix volt az egyetlen, aki adott neki 200 millió dollárt, hogy megfiatalítsa Al Pacinót meg Robert De Niro-t a Irishman című filmben, de nem nagyon bízom én már a Netflixben. Szerintem nem csinál nagyon kiemelkedően szórakoztató filmeket. Ilyen szódával elmegy, de akkor inkább már másra cseszem el az időmet, mint erre.
Hát világszinten viszont még mindig elég jó be van betonozva, és ugye a Disney is elindul most talán idén év vége felé az USA-ban, de hogy valamikor jövőre fog csak worldwide menni, és azért a Netflix egy más csatornáknak, például a TBS-nek, ő például a globális forgalmazója. Tehát van csatornák, akik nem fognak indítani saját, tehát ugyanúgy, ahogy a CBS-nek az Amazon, de mondjuk az Amazon is eléggé feljövőben van a jó sorozataival.
CBS-nek is van megjelni. Saját streaming csatornája, ott adja
ott
ugye
kint az USA-ban, igen.
Igen.
De minket most konkrétan csak az Amazon Prime-on keresztül ér, vagy hát a Prime Videón keresztül ér el.
Mert az Amazon ez egy világcég, a CBS meg egy helyi kábelszolgáltató. Tehát...
Na de ha már szóba került itt a J.S. Nimbop tréler, jött még ki másik tréler is most az idei filmes felhozatalból, vagy inkább a jövő éviből, és mindegyik valamilyen visszanyúlás valami dologhoz, ami már volt, tehát
na hát.
A kis, azt azért nem tudom letagadni, hogy én fankonliba bőrös lettem, és megdobogtatta a szívemet a Top Gun Maverick-nek a trélere, de ettől még azért ott van bennem a kis ördög, hogy azért Ez most megint az egy Top Gun.
Az volt az a trailer, amit mindenki fikázott, hogy úristen, mi ez, meg hogy meg hangulat, meg, de tényleg amúgy szépen meg van csinálva, tehát ég és föld a különbség a technológiában a régi és az új között, csak hát kérdés, hogy lesz ez még valamire jó. Nagyon vicces sztori egyébként, pont most utottam bele egy tegnap talán, hogy ugye az eredeti filmben a Kelly McGillis játszott a Choice-it, és hogy hát őt most miért cserélték le a jaj, mondd már, nem a Rachel Weisz-re, hanem a... Rachel Weisz-re cserélték rá, vagy pedig a Piramisból a Jennifer Connelly-re?
Nekem Jennifer Connelly rémlik.
Jó, akkor Jennifer Connelly-re lecserélték, és azért, mert ha rákerestek Kelly McGillis nevére most a Google képkeresőbe, akkor meg fogjátok látni miért. Konkrétan 90-es évek elején felhagyott a filmezéssel, mert nagyon megutálta magát az egész procedúrát, összeveszett ami rendezővel forgatáson, és ő visszavonult, és családanya lett, és gyerekeket nevelgetett, hát főzött, és sokat evett.
És nem úgy néz ki, mint a Mavericknek a nője.
És pontosan egyébként ez jutott eszembe, hogy őt, ha most megnézed, hogy néz ki, akkor pontosan így kell megöregedni az embereknek. Mert Hollywoodban, ha most
igen,
megnézed...
Nem, nem hoz zavarba, hogy Tom Cruise még mindig ugyanúgy néz ki, mint Tom Cruise 20 éve?
Az már nagyon nem néz ki úgy, mert azért látszódnak azok a ráncok meg, hogy föl van vágva a füle hátul, de amúgy nagyon
jó,
ijesztő.
De akkor is.
Ijesztő, nagyon. Én majd akkor fogok megdöbbenni, amikor egyszer csak leesik a feje a filmforgatás közben, kórházba kerül, vagy...
Azért fog egyszer leesni a fejem, mert megint ő csinál valamit kaszkadőr nélkül. Tehát most már nem tudom, milyen repülő cuccon nincsen még jogosítványa, de állítólag ő is konkrétan ült benne azokban a vadászrepülőkben, ahol a felvételek készültek.
Ha már leesik a feje, remélem az Állarc remake-be ő lesz az egyik színész.
Isten, nem mondod, és ne lesz való életben, remake.
És nem, csak mondom, hogy a való életben is bevállalnád, levágja az arcát és kicseréli a Nicolas Cage-re.
Szóval akkor nem várunk sokat a Top Gun Maverick-től, bár ez nem igaz, mert én az előbb úgy harangoztam be, hogy nagyon szíved dobogtató volt ez a tréler. Hát azért remélem egy jó repülős film lesz.
Hát az első is már légierő propaganda film volt, most nem, van egy szükség egy másodikra? Most
mostanában nem látom értelmét ezeknek a repülőknek. Én nem látom ezeknek a repülőgépeknek.
Én pont ezzel gondolkozom, hogy 2019-ben vagy 2020-ban így mit propagálnak a vadászpilótákon. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy ez most nem erről fog szólni, hiszen most kinek lenne valóban érdeke ez. Mert hogy érted, 80, nem tudom mikor, vagy 90, nem tudom mikor, amikor készült az eredeti, meg lehetett indokolni. Most így mit promotálsz vele, meg ja. Hogyan adod el egy mai mozival járónak, hogy a vadászgép pilótának lenni az ilyen, yeah, America! Tudod, tehát, hogy aki ilyen, az amúgy is ilyen.
Tudod,
tehát,
hogy néz ki egy vadászgép pilóta ma, hogyha van egy kis eszük, akkor bennül egy izénél, egy monitor előtt, és távirányítóval irányítja azt a drónrepülőt úgy.
Hát, egyébként igen. És ezzel nagyon szépen át lehet kötni a te témádra, Tony, a jövő legkeresettebb skilljei kupacra, amit már hoztál nekem, engem ez nagyon érdekel. Tehát ugye Bill Gates-től indult ez a megmondás, hogy az automatizáció meg a kétkezi munkának a háttérbe szorulása.
Pont ezt akartam mondani, egyébként lehet valószínűleg erről fog szólni a Tokban, hogy a robotok elveszik a munkát, és hogy szükség van valódi vadászpilótákra.
Hát, na csak, hogy elindítsuk valahonnan ezt a dolgot, tehát itt néhány éve már vannak olyan hangok, mióta a mesterséges intelligenciák, meg ilyen machine learning, meg hasonló dolgok olyan felfutásban vannak jelenleg, hogy már bizonyos dolgokat egyszerűen nem az, hogy nem éri meg emberrel csináltatni, de egyszerűen nincs is értelme, mert a gép sokkal ügyesebben megcsinálja. Teszem azt, például nálunk konkrétan a cégnél fejlesztenek olyan onkológiai mesterséges intelligenciát, ami pillanatok alatt átnéz 6000 CT felvételt, és ez alapján javaslatot tesz az orvosnak, hogy amit most per pillanat ezen a felvételen látsz, az nagy valószínűséggel mondjuk 90 vagy 85%-os valószínűséggel ez vagy az. És Ez egyszerűen, tehát nem férne bele annak az onkológusnak az idejébe, hogy ő végignézze, és hogyha egy hasonló százalékos döntési esélyre jusson. Tehát ezeket hívják döntéstámogató rendszereknek.
Hát, meg azt egyébként ne felejtsük el, hogy egy automatizmus nem fárad el, és nincs rossz napja, és nem hagyja ott az asszony. Tehát nyilvánvalóan pont, amíg döntéstámogatásról van szó, és nem teljes automatizációról.
De nagyon jól érzékelteted egyébként azt, hogy a gyárakban viszont valóban ilyen teljes automatizálás kezd lassan megjelenni, tehát most csavarokat behajtani, meg megfordítani azt a motort, azt konkrétan a robot sokkal ügyesebben, sokkal precízebben és fáradtság nélkül éjjel-nappal csinálja. Egyszerűen csak néha karban kell tartani, tehát
Ez nem is kérdés, tehát hogy az, hogy az empátiát nem igénylő skilleket robotoknak kell csinálnia előbb-utóbb, az egyfelől nem kérdés, másfelől viszont, ami nekem az örök kérdésem az ilyen beszélgetésekben, hogy oké, tegyük fel, hogy 2030-ra félmilliárd ember munkája teljesen fölösleges lesz, de hogy ez a félmilliárd ember mivel fog pénzt keresni onnantól. Tehát, hogy fel van-e készülve bármilyen szinten, bármelyik, akár nyugati, akár bármelyik társadalom a Földön, hogy ezt pótolja, ezt a kiesést.
Na, most pontosan erről szól a cikk, amit hoztam, hogy ez az, ami ezt a felkészülést kell elkezdeni. Föl kell mérni, hogy mik azok a képességek, mi az a tudás, amire biztos, hogy igény lesz egy automatizmusok által uralt világban is. Tehát azok ezek az empátiát, emberi interakciókat igénylő kommunikációt és soft skill-eket igénylő dolgok azok, amik még nagyon messze vannak, hogy ezt ha valaha is egy valamilyen mesterséges intelligencia majd megfelelő hatékonysággal tudja csinálni. Ezekhez még mindig emberekre lesz szükség. És az egészben az az érdekes, hogy ez a gyakorlatilag a munka majdnem minden területére igaz, mert mondhatnánk azt, hogy jó, de hát programozóra mindig lesz szükség, mert a programozó az, aki programozza a mesterséges intelligenciát. Ez valóban így van, csak a programozók között, meg a fejlesztésben is jelenleg van egy olyan tendencia, hogy egyszerűen túlságosan gyors a technológiai fejlődés, és már most nagyon sok erőfeszítést igényel, hogy valaki lépést tudjon tartani a dolgokkal, és nagyon hamar elavul valakinek a tudása, hogyha nem próbál napra kész maradni, és nem fektet ebbe energiát. Na most cserébe a soft skill-ek, kommunikációs készségek, nyelvtanulás és ehhez hasonló dolgok, ezeket megtanulod, és hogyha használod, akkor ezek egy örök életen át, és az egész életeden át elkísérnek, és arról nem is beszélve, hogy átviheted más szakmába. Tehát aki például emberekkel foglalkozik, mondjuk menedzserkedik, csak hogy a saját példámat hozzam. Én most jelenleg egy IT fejlesztő csapatot menedzselek, de miért tudnék egy CSS csapatot menedzselni. Ugyanúgy emberek vannak, ugyanúgy azok az emberek, a szakemberek, akik értenek ahhoz, amit csinálnak. Nekem csak a megfelelő kérdéseket kell föltenni, és megfelelő empátiával kell hozzájuk állnom, és azt a csapatot is valószínűleg egy kis tanulás után tudnám menedzselni.
Ez így van, csak ugye itt is nekem ugyanaz a... Tehát, hogyha ezt kicsit fentebbről, meg kijebb zoomolva vizsgáljuk, akkor megint az jut eszembe, hogy persze te ezt felfogod, és te ezt érted, de hogy nagyon-nagyon kevés ember van, aki eljut idáig ésszel, hogy felfogja, hogy mit miért csinál, és hogy valójában hogyan is kéne. Mert érted, a mai napig a legtöbb ember, akivel beszélgetek arról, hogy mondjuk még fiatal, 20-as év elején van, nem tudja, mihez kezdjen magával, mindenki mindig azokat a kérdéseket teszi föl, hogy milyen programnyelvet tanuljak meg. És így semmiet, tehát rohadtul nem ez a lényeg, és még mindig ott tart a legtöbb ember, hogy ez a milyen iskolába menjek, és utána milyen szakmába menjek, mert az jó. És hogy nincs ilyen szerintem, tehát hogy pontosan akkor ezek szerint a cikk is erről szól, én szándékosan nem olvastam el, mert a te interpretációdra voltam kíváncsi, és ennek örülök, hogy erről szól a cikk, mert én is mindig erre jutok, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy mit csinálsz, hogyha azt megfelelő, tehát hogyha neked ott tényleg küldetéstudatod van olyan szinten, hogy jól akarod csinálni, és megvannak azok a soft skilljeid ahhoz, hogy ne egy legyél a sok közül, hanem hogy tényleg hasznod legyen, és ne csak le lehessen írni egy Excel táblába, hogy 5 egységnyi hasznod volt, hanem hogy tényleg érzi körülötted az emberek, akkor gyakorlatilag minél mit csinálsz, az neked jó. És hogy abban akkor így intuitíve tudsz fejlődni is, mert hogy egész egyszerűen hozza magát a fejlődés, mert hogy érdekel, mert csinálsz, mert jó vagy benne, és visszaigazolják neked. De ez ugye az a nyitottság kell, meg az az emberi, nem is tudom, tanulni vágyás, meg jóra való törekvés, ami hozza magával a fejlődést, és aminek az alapja az egyszerű, bőre emberi empátia. Aminek én örülök, hogy felértékelődik a jelentősége fokozatosan, mert hát az élet összes területén sokkal több kéne belőle. Az így nagyon-nagyon világosan látszik.
Nem is tudod, hogy mennyire igazod van egyébként, hogy, és jól sejtett, hogy miről szól a cikk, mert konkrétan van egy része, ami azt taglalja, hogy most már egyáltalán nem ezekre a hogy mondták, hogy 2 éves meg 4 éves akadémiai képzések, ugye Amerikában így apostrofálják ezeket, hogy a 2 éves meg a 4 éves képzés, hogy nem olyan embereket keresnek, akik ebben részt vettek feltétlenül. Tehát már a nagy cégeknél is elég nagy százalékban vannak olyan emberek, akik egyszerűen csak jók abban, amit csinálniuk kell, és senkit nem érdekel, hogy most voltak-e ehhez egy akadémiai képzésben, vagy nem.
Hát ez meg, amit mindig mondok, és mindig nekem esnek sokan, akik már elvégeztek egy főiskolát fölöslegesen, hogy nem az a lényeg, hogy elvégeztél egy egyetemet vagy főiskolát, rohadtul nem ez a lényeg. Nyilvánvalóan nem árt, és nyilvánvalóan vannak olyan pozíciók, ahol hasznos, de hogy nem ettől leszel te jó vagy rossz szakember egy adott területen. És ja, én örülök ennek, hogy ez egyre inkább így van.
Azt azért tegyük hozzá, hogyha valaki elmegy egy egyetemre, és komolyan veszi azt, amit ott tanítanak, akkor az egy nagyon jó szemlélet, és nagyon jó ugródeszka is a munkavilága felé, tehát ez nem jelenti azt, hogy anélkül nem lehet, de azért ne bagatelizáljuk el a dolgot. Az, hogy azt mondani, hogy
érdekes,
anélkül nem...
Érdekes, én pont fordítva látom, tehát, hogy az én utamon pont olyan emberekkel találkoztam, akik minél többet tanultak, annál alkalmatlanabbak voltak a munkájukra. Nem azért, mert hülyék voltak hozzá, hanem azért, mert pont, hogy nem a munkavilágát tanulták meg, hanem az elméleti szakmát, ami valójában nem úgy van. Nyilván van ellenpélda, én mondjuk 80%-ban ilyenekkel találkoztam, hogy annyira okos volt az ember, hogy gyakorlatilag nem tudtuk használni.
De tehát a gyakorlattól leszel, tehát a lényeg mindig az, hogy azzal az elméleti tudással el kell menned az iparba, és az iparba föl kell szedned magát a használható gyakorlati tudást is. Viszont az elmélet, amit a fejedbe raknak, az mondjuk segíthet megérteni bizonyos dolgok mögött mi van.
Nyilván én csak ennyit ezzel nem fogok vitatkozni, csak persze.
Na csak nem, csak nekem egy kicsit így hogy mondjam, így a tikkel a szemem, amikor olyat mondasz, hogy minél többet tanult, annál alkalmatlan. Biztos ilyen is van, elhiszem, de ez ne általánosítsuk.
Nyilvánvalóan nem, tehát nem gondolom, hogy ez egy egyenes arányosság, tehát nem vagyok hülye, csak én azt látom, hogy tehát nekem még soha nem volt olyan tapasztalatom, hogy fú, de okos ez az ember, akivel dolgozom, és utána kiderült róla, hogy azért, mert hogy az elméletet hú, de megtanulta a BME, nem tudom hol. Nulla ilyen tapasztalatom van, olyan viszont megszámláltatlanul sok van, hogy valakivel rohadt nehéz volt együtt dolgozni, rohadtul fafejű volt, rohadtul ragaszkodott egy nagyon régi paradigmához, és hoppá, kiderült róla, hogy ezt a BME-ről hozta. Ilyen több volt. Tehát mondom, ez az én tapasztalatom, nem vonom le ebből azt a következtetést, hogy egyetemen tanulni rossz, mert ez egy hülyeség. Csak tehát nem tudom, nekem amikor így volt pár hónap az életemben, amikor így foglalkoztam HR dolgokkal, tehát fel kellett vennem fejlesztőket, én kifejezetten könyörögtem a HR-nek, hogy ne kérdezzük meg, hogy van-e bármilyen papírja, hanem feladatot adjunk neki. És nem tudom, ez az én megközelítésem, és nekem beválik, szóval nem jó, tudom, ahány cég annyi igény.
Ezzel én is egyetértek, tehát én sem azért veszek, vagy nem veszek fel valakit, mert van papírja, vagy nincs, hanem feladat adunk neki, meg teamfiteltetjük, azt nézzük, hogy milyen a kémiája a csapattal, meg hogy tud dolgozni, hogy tud kódolni, tehát mi is gyakorlati dolgokra vagyunk kíváncsiak, meg én vagy én is. A lényeg az, hogy ez egy érdekes dolog. Nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni, és azt mondani, hogy enélkül meg lehet lenni, de nyilvánvalóan vannak negatív példák. De te is hoztál egy cikket ezt a fast food worker burnoutról.
Igen, egyébként lágyan kapcsolódik, mert hasonló konklúziókra jut ez is. Gyakorlatilag a Voxon jelent meg ez a cikk, az írója azt a példát hozza föl, hogy ő neki már volt egy ilyen kvázi szakmája, jól élt, stb., de hogy ilyen challenge jelleggel elment egy évre ilyen sima, kétkezi, alacsony bérbesorolása munkákat végezni, hogy meglássa, hogy milyen. És azt a következtetés vonta le, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor ő utoljára rákényszerült arra, hogy a Mekiben dolgozzon, akkor egész egyszerűen jelentősen könnyebb és jelentősen emberibb volt ilyen úgymond alja munkát végezni, hogy takarító, meg Mekis eladó, meg bolti eladó, mint most. És pontosan azért, mert hogy az elképesztően automatizált és szoftver hálózattal benőtt és rommá ellenőrzött informatikai rendszerek között ez is egy ilyen nagyon-nagyon embertelen és nagyon arctalan, szürke dologgá válik. Tehát ő konkrétan, amikor a Mekiben, mit tudom én, 8 vagy 10 vagy 12 órás műszakba beagyosztva, és késel egy percet, akkor egy ilyen automatizált, nem tudom milyen rendszer üzenet így szól neked, hogy elnye, beelnye, és ilyen minden egyes pontján a te munkádnak úgy érzed, hogy te egy ilyen, nem egy ember vagy, hanem egy erőforrás. És hogy folyamatosan előre megírt automatizmusok szerint ettől a perctől, attól a percig ezt és ezt és ezt a munka folyamatot neked ilyen robotszerűen el kell végezned, és hogy egyre kevesebb az igazi emberi interakció, és egyre kevesebb az olyan típusú menedzsment, hogy neked tényleg van egy vezető, de egy ember, aki elmutogatja neked, hogy mi hogy van, meg aki azt mondja, hogy jó van, persze, késtél 5 percet, majd tovább marad, semmi baj, hanem hogy minden egy ilyen felületen történik, mindent tableten nyomkodsz, minden e-mailbe jön ki, meg push notificationbe jön ki, és minden ilyen rendszerbe szervezett, és hogy ez pszichológiailag, meg szociológiailag úgy közelíti meg ezt utána, hogy ez önmagában két, tehát ez ugye azért van viszonylag rejtve a köz, nem tudom, az emberek elől ez az információ, hogy ez ennyire ilyen, mert hogy az olyan kutatások, amik a munkahelyi stresszt, meg az ilyen, hogyan hat az emberekre az automatizáció, ezeket a problémákat, ez főleg az ilyen irodai, ilyen fehérgalléros munkákban szokták mérni, mert ott könnyű mérni. Meg ott nyitottak rá az emberek, és ott van rá pénz egy IT cégnél, vagy egy bankban, vagy akárhol megmérni úgymond ugye az elégedettségét, meg a depresszióra való hajlamát az embereknek. Míg egy Mekiben, meg egy Giroszosnál, meg egy takarító cégnél ezzel egyszerűen csak nem foglalkoznak, mert hogy nem igazán fontos ez senkinek. És hogy azt fogalmazzak a cikk, hogy ez viszonylag nagy probléma, hogy egyszerűen senki nem törődik azzal, hogy jelentősen hajlamosabb a befordulásra, a magányra és a depresszióra a mai kétkezi melós, mint a 20 évvel ezelőtti. Pont azért, mert hogy egyre kevesebb igazi emberrel találkozik, és egyre több kerettel, és egyre több számmal, és ilyen limitációval, amiket gépek adnak neki. Tehát hogy ez nagyon frusztráló mindennapi munkakörnyezet.
Ez nagyon furcsa, amit mondasz, mert hogy én nekem tökre tetszett annak idején, amikor főleg nyugatabbra tőlünk olyan munkával kapcsolatos hangok voltak, hogy hát igazából nem is az a lényeg, hogy most ez a cég itt ilyet gigamilliárdokat keressen, nyilván az is lényeg, de hogy tulajdonképpen felelősséggel tartozunk azokért az emberekért, akiknek az életéhez biztosítjuk a megélhetést, és az a lényeg, hogy ők itt szeressenek itt dolgozni, és ne akarjanak elmenni, és hogy mondjuk két leesett hamburger húsi, amin jót nevetnek, az igazából megéri, viszont ahogy most elmondod, igazából gyakorlatilag valahogy abban az irányba terelik ezt az egész dolgot, hogy azt fogják ezek az emberek mondani, hogy jó van basszony, akkor csinálja ezt a robot. És akkor hát jön a robot,
igen,
és meg fogja csinálni.
Ugyanahoz meg fogja csinálni, mert rohadtul könnyen meg tudja már csinálni, és ugyanahoz a kérdést érünk vissza, amit az előző témánál is feltettem, hogy oké, de akkor az az ember, aki nem forgatja a burgerhúst, az mit forgat holnaptól, és
na,
miből
hát
eszik?
Ez egy nagyon jó kérdés, és a válasz erre az, hogy mit csináltak a szekérhajtók, amikor bejöttek a vonatok meg az autók.
Hát megtanultak autót vezetni nyilván, csak hogy pont a robotizáció lényege, hogy azt nem kell vezetni. Tehát, hogy akkor mit fognak megtanulni? Ez a nagy kérdés.
Hát elmennek tanítani, vagy elmennek robotokat programozni. Ezek lesznek a dolgok. A kicsi embereknek a kiképzése és felnőtté nevelése, illetve a gépeknek az új gépek fejlesztése és azok karbantartása. Erről fog szerintem szólni az életünk.
És ti nem látjátok azt, hogy ez nem egy átmenet lesz, hanem az egyik pillanatra a másikra így egyszer csak elvesztik az emberek ezeket a munkájukat, és utána majd a most felnövő generáció már lesz annyira okos, vagy akik már nem akarnak mondjuk tovább tanulni, vagy olyan dolgokat tanulni, amik, mit tudom én, teljesen mást igényelnek, hanem lehetnek ilyen. Én kvázi egyébként ezt a robotkarbantartás, meg programozás dolgot, ezt már teljesen alapszakmának képzelem mondjuk 30-40 éven belül, amilyen teljesen általános tudás lesz majd az iskolában tanítva. Tehát azokból lesznek a gyári munkások.
Nem látok
ebben
30-40 évet. Szerintem 15-20 év múlva amikor azt mondod valakire, hogy fejlesztő, amit most ránk mondanak, akkor ő már valószínűleg nem weboldalakat fog fejleszteni, hanem egy automatizmust valamilyen pontján, ami valamilyen kétkezi munkát helyettesített. Szerintem ez már nagyon nagy léptekkel közelít ez a világ. És ez önmagában egy jó dolog, tehát maga a dolog jó. Csak viszont abban meg biztos vagyok, hogy erre nem tudunk időben felkészülni, hogy mit okoz. És hogy ezt így az okos emberek még most megírják a New York Times-ba, meg a Bill Gates megmondja a TED Talkjába, de hogy amikor ott fog állni, mit tudom én, a random cégnek az alkalmazottja, akinek még múlt héten az volt a munkája, hogy ezt a 12 részből álló folyamatot ő végigcsinálja két kezével, és azt mondják neki, hogy ne haragudj, de a robot ingyen megcsinálja, és ott fog állni, és mit fog csinálni, érted, mit tudom én, hogyha már győri Audiban nem tudnak fölvenni embert, mit csinál többi győri ember, mit csinál Nyíregyházán valaki, aki eddig, mit tudom én, forrazgatott valamit, amit mostantól a robot forrazgat.
Ez egy komoly, nagyon komoly krízist fog jelenteni, és ez az a fura, hogy jelenleg ebben az országban itt per pillanat most állítólag munkaerő hiány van. És pontosan az olyan munkákból van hiány, nincsen pék, nincsen, még nincsen ápoló. Az ápolóban nagyon nagy szükség lenne. Az például nagy szükség lenne, de...
Hát gyakorlatilag abban a munkában van hiány, ahol szar pénzért szar munkát kéne csinálni, nyilván senki nem fogja csinálni, ezeket kéne a robotoknak. Viszont pont az ápoló az, amit meg nem tud a robot csinálni, viszont még nem fizetjük meg azt, aki meg csinálná az ápolást, érted?
De hogy tehát a szemlélet nem változik, egy ilyen nagy figyelj, ködröt. A szemlélet nem változik, akkor a robotok megjelenése után is azt fogja mondani, hogy kifizettem ma itt tudom én hány milliót a robotért, most ez megcsinálja a munkádat neked, most miért adjak többet? És miért lesz jobban megbecsülve az a munka, amit nem tud elvégezni a robot, hogyha ma sincs megbecsülve semmilyen munka?
Ez messzire visz sajnos, tehát amellett, hogy valószínűleg igazad van, nem akarom, hogy igazad legyen, mert erre nyilvánvalóan esély van, csak hogy ugyanúgy, ahogy a klímaváltozásnál, ugyanúgy, ahogy a politikában, szerintem most van egy ilyen átmeneti időszak, amikor már elég ideje leszarjuk ahhoz, hogy nagy legyen a baj, viszont még nem látjuk, hogy mennyire nagy a baj, tehát még nem teszünk eleget ellene. De hogy én tényleg látok közeledni egy olyan korszakot, nagyon remélem, hogy a mi aktív életünkben ez meg fog történni, hogy tényleg nagy, tehát felskálázva is meg fognak történni olyan változások, hogy a nagy emberek, meg a pénzemberek, meg a hatalom emberek is azt fogják mondani, hogy jól van, akkor mégsem kell 5 milliárd dollár évente, hanem elég 2, de cserébe ne öljük meg a Földet.
Hát ezeket a...
Valahol ez egy ilyen naív gondolat, de azért talán nem légből kapott.
Ezek ilyen kataklizmikus döntések, tehát egy pontok, amikor az emberiség elkezd egy másik irányba menni, és igen, csak reménykedhetünk, hogy a mi életünkben ezt még meglátjuk, és addig meg nagyon érdekes, hogy kétféle módon lehet ezt hozzáállni. Ez egyik készülhetsz arra, hogy megyünk a levesbe, ahogy címeres hallgatónk Bruti hozzászólásában is olvashatták, akik nézik a hozzászólásokat, hogy szerinte nekünk reszeltek, hát erre lehet készülni. A másik lehetőség meg az, hogy próbálunk, ahol csak lehet tenni az ellen a magunk módján, a magunk mértékében, hogy enyhítsük vagy lassítsuk ezt a folyamatot, és időt adjunk az emberiségnek arra, hogy észhez térjen.
Ez kicsit olyan, mint amikor elmész az orvoshoz, és azt mondja, hogy hát meg fogsz halni, ha nem változtatsz az életmódodon, és akkor egy hétig, két hétig csinálod, mert ezután elfelejtett, kevésbé lesz fontos, mert jobban érzed magad, és annyi.
Hát, igen.
Ami így aspektusból, még, vagy témakörből, még így ebből, amit Csabi mondott, leesett igazából, én nem tudom megszámolni egy kezemen se, és szerintem ez nem csak így a számítástechnika, vagy a fejlesztői munkahelyeknek a része, de hogy így sehol nincs az, hogy dolgozol például számítógép előtt, és odafigyelnek az egészségedre, mind fizikálisan, mind mentálisan. Tehát, hogy mi most ledolgozunk 30-40-50 évet szájtógép előtt, tönkre megy a szemünk, egyfolytában ülünk egész nap, és hogyha mi magunk nem teszünk a saját egészségünkért, akkor lehet, hogy idő előtt fogunk elpatkolni. Azért, mert mit tudom én, valamit határidőre le kellett tenni, és kihajszoltuk magunkból az életet, és tiszta stressz az egész világ, az egész életünk, több évtizedünk megy arra, hogy stresszelünk, visszaállítunk szervereket, megjavítunk kapcsolatokat, bugokat keresünk, és a többi. És ez bármelyik más munka, vagy munkakörre visszaértesíthető.
Igen, egyfelől értem, amit mondasz, és igazad van, másfelől viszont vitatkoznom kell, és lehet, hogy nem leszek népszerű ezzel a gondolatommal, de szerintem ez nem egy cégnek a felelőssége, hanem az egyéné.
De ez nem, egy nem óriási érzed vitám... ugyanolyannak, mint amikor megkövetelik azt, hogy te beálljál a munkahelyre dolgozni, és nem fizetik ki a bejutásnak a díját?
Várj, nyilvánvalóan, tehát hogyha van olyan eset, tehát hogyha visszaélés történik, tehát mondjuk a heti 40 órádnál több munkaórát várnak el, hogy dolgozzál, és azt nem fizetik meg, az nyilvánvalóan jogilag nem helyes. Ugyanúgy, hogy az sem helyes, hogyha mondjuk, hogyha szar a munkahelyed, és stresszes, és nem jók a körülmények, nyilvánvalóan az rossz. De hogy ettől függetlenül szerintem az valahol az egyénnek a döntése, hogy ezt így meddig viseli el. Tehát, hogy nem csak ilyen munkahelyek vannak. Tehát nyilván vannak olyan helyzetek, amikor így nem tudsz máshova menni mondjuk X ideig, mert hogy nincs olyan lehetőséged, hogy jobb helyre menjél, de hogy azt kijelenteni, hogy most 30-40 évig stresszben élünk, meg sokat ülünk, meg kényelmetlen a szék, meg hogy stresszelünk a bugok miatt, ennek nem kell így lennie. Tehát, hogy ebből erre az életre lehet nemet mondani. Tehát, hogy az valahol egy belső mentális egészségnek a kérdése, hogy most eljut-e a te lelkedig, meg bejut-e a magánéletedbe, hogy a munkahelyeden van egy bug a kódodban. Tehát nekem például nem. Tehát tartottam ott 20 pár évesen, hogy az enyémnek éreztem a céget, ahol dolgozom, az enyémnek éreztem az ügyfeleimet, viszont jelenleg tökéletesen elérhetetlen vagyok emocionálisan a munkám számára, és úgy teszem le, hogy koppan. Tehát el lehet ide jutni, és nem kell stresszelni szerintem. Jó, most nyilván magunkról beszélünk, tehát közép-európai fehér 30-as IT szakemberekről nyilván nekünk kb. A földön a legjobb tény. Tehát most nyilvánvalóan nem tudja kényelmessé tenni a munkakörülményeit egy harmadik világbeli szegény ember. Nyilván ez egy nagyon más sztori. De hogy most a te példádat én azt ennyiben visszadobnám, hogy szerintem, hogyha 15-20 éve vagy az informatikában, és az életed általánoságban stresszes, ott valamit te baszol el.
Nem feltétlenül stresszre is gondoltam volna, hanem így a mentális támogatásra, tehát, hogy nem kéne alapból egy ilyen szupportnak járnia, hogy mit tudom én, fizetik neked a pszichológust?
De miért kéne pszichológus ahhoz, hogy számítógépezel? Tehát
szerintem az egész élethez miért? Kell pszichológus. Te úgy gondolod, hogy...
Az élethez kell, de hogyha az életed rendben van, akkor ki nem szarja le, hogy mi van a kódban?
Nagyon,
messzire viszem, tudom, bocsánat.
Nem, hadd szóljak itt közben egy kicsit, mert nekem most azon kívül, hogy embereket veszek föl, meg szerencsére ki nem kell rúgnom senkit, de ezen kívül nekem a munkámnak egy elég nagy része az, hogy beszélgetek azokkal a beosztottaimmal, akik az én csapatomban dolgoznak, és megkérdezem, hogy hogy vannak, és megkérdezem, hogy miben tudok nekik segíteni, és hogy érzik magukat úgy általánosságban, és hogy beszélgetünk arról, hogy milyen irányba képzeli el az életét, a karrierjét, hogy hogy tudok ebben neki segíteni. Nekem ez konkrétan a munkám része. És te azt mondod, hogy te ezt az egészet nem igényled, de igazából...
Nem, várj, félreértesz, nem ezt mondtam. Tehát, hogy az, hogy van people management, az nyilvánvalóan tök jó, és hogyha most beszélgettek az ő életéről, meg hogy téged érdekel, mint vezetője, hogy mi van vele, az nyilván a cégnek is az érdekel, meg az embernek is. Csak azt mondom, hogy önmagában az szerintem nem a munkahelynek a felelőssége, hogy általánosságban neked a stresszes életedet megoldja. Tehát szerintem, hogy valahol kell húzni egy határt, hogy most akkor van a magánéletem, meg van a munkahelyem,
hát, figyelj,
és hogyha
nyilván...
bármelyikben kezelhetetlen mennyiségű stressz ér, akkor azt ott oldjam meg, ahol keletkezik.
Figyelj, tehát, ez nyilván így van, viszont teszem azt, hogyha az életed ...nek éppen egy nagyon stresszes fázisa van, akkor a munkád lehet olyan, hogy azt mondja, hogy egy kicsit lazít, és nem stresszel még pluszba.
Igen, csak hogy azt hiszem nem fogadom el, hogy valaki, aki egy klímás irodában, emelhető asztalos IMAC-es irodában azt mondja, hogy neki gyomoridege van, mert hogy sok az issú a zsirában. Tehát,
most nagyon elvittük mentálhigiénia fele, de én igazából azt akartam kihozni, hogy tehát például eljársz mondjuk egy bányába dolgozni évtizedeken át, és szívod be a mindenféle mérgező anyagokat, kvázi ugyanezt csinált bármilyen munkahelyen is, ahol mondjuk folyamatosan állnod kell, vagy ülnöd kell, hogy egyszerűen tönkre teszed a szervezetedet, és ez igazából oké, hogy ezt azt gondolod, hogy ez azzal jár, hogy ezért kapod a pénzt, és hogy fizetés meg minden, de észre se veszed, hogy ebbe te tönkre mész fizikailag, mint mentálisan.
Oké, de ez sem a cég felelősség. A cég azt mondja, hogy figyelj, ha kell havonta 1000 csimpitallér, akkor gyere ide 9-től 5-ig, üljél bele ebbe a kényelmetlen székbe. Hogyha te ezt elfogadod, és ott dolgozol, akkor a nap további 12 órájában az a te felelősséged, hogy a kapott 1000 csimpitallérból 25-öt kondibérletre költesz-e, vagy amúgy hosszú távfutó vagy a hétvégén.
És mi van, ha 50 éves korodig nem is foglalkozol ezzel, hogy bazd meg ennek hatása van az életedre, hanem csak azért vállaltad el, mert mindenki munkát vállal, kellett
na,
a pénz, kell
fizetni a dolgokat. De ez tényleg
a te bajod. Konkrétan 100%-ban a te felelősséged, hogy nem néztél utána annak, hogyha 50 éven át ülsz, akkor a hátad elromlik. Tehát az ilyen basic human life.
Várjál, tehát igaz, szerintem az. Annyiban igaz lehet a Tominak, hogy igen, a cégnek lehet egy olyan felelőssége, hogy tájékoztatási felelőssége, és azt mondani, hogy légy szíves időnként jogos, álljál föl, légy szíves, ne dolgozz magad hülyére, légy szíves, menjél el az éves orvosi vizsgálatra, azért adunk neked persze Medicovert, mert évente egyszer elmehetsz kivizsgálásra, foglalkozz az egészségeddel, egyél rendesen, de nem
igen,
állhat,
de ez igazából első körben az iskola feladata lenne. Bocsánat, tehát, hogy ez nagyon messzire visz, de hogy alapvetően nem szabadna 18 évesen úgy elkezdenie dolgoznia embereknek egy munkahelyen, hogy ezeket nem tudják.
Igen.
Hát meg
tehát nem kéne embernek
esetben
úgy felnőnie, hogy ezt ne tudja.
Hát de nem is az iskola, hanem a szülő, ha van.
Hát nyilván
a szülő az már egy tapasztalt munkás ember, és azt mondja, hogy tudja, hogy mit jó, meg mit nem.
Persze, nyilván, tehát anyukám pedagógus, tehát nyilván felfogom, hogy eznek így kéne normálisan működni, nem mindent az iskolából szedünk össze, viszont jelen struktúra szerint szerető családja nem mindenkinek van, iskolába járni viszont kötelező. Tehát az egy olyan pont, ahol ezt még meg lehetne tanítani kötelezően.
Hát...
De most nem akarok ebben nagyon vitatkozni, most ez jutott eszembe, nem akarok ilyen kötözködős lenni, csak én ezt nem érzem azt, hogyha egy életen át nem kelsz fel a székből, akkor az a köcsög, aki azt a széket odarakta. Tehát nem
is ezt
nem kötelező nem felállni belőle.
Nem, én tényleg nem is ezt mondtam, hanem a munkahelyednek is szerintem valamilyen szinten felelőssége az. De elmondta ezt Tony is, hogy egyszerűen csak ha figyelmeztetés és törődik veled, tehát odafigyel rád, nem csak robotként veszel részt igazából a munkádban, az a jó, az az optimális, csak nem mindenki tudja kikapcsolni az agyát, nem mindegyik munkája tud olyan feltételeket biztosítani, ami odafigyel az emberre, és nem mindenki olyan, mint a Tony, aki megkérdezi, hogy hogy vagy, és hogy miben tud segíteni. Tehát.
Hát sőt, hát ez nyilván egy nagyon kivételes eset, amikor ezekre a dolgokra odafigyelnek körülötted, persze, meg tök jó, meg tök ritka, tehát hogy nem azt mondom, hogy ne legyen olyan munkahely, mert ezzel foglalkozik, csak azt mondom, hogy nem, tehát nem a munkahely hibája, hogyha egészségtelen életet élsz.
És akkor most ez, hogy automatizáljuk a munkahelyeket, ezzel még inkább elidegenkedünk az embereinktől, illetve azoktól, akiket foglalkoztatunk.
Hát ebben azért tényleg van valami, hogy a helyet, hogy arra költenénk, hogy boldog és hatékony embereket foglalkoztassunk, ehelyett érzelemmentes hatékony robotokat.
El fog jönni szerintetek az időszak, mint ami a skifikben van, hogy már senki nem kommunikál egymással a valóságban, hanem mindenki csak írogat, meg hívogatja egymást, és soha büdösében nem találkoznak?
Hát azért ez nagyjából itt van. Tehát gyakorlatilag már most is választhatod, hogy így élsz. Csak még azért vannak emberek, akik néha beszólnak, hogy nézd már fel a telefonodból, de hogy lehet, hogy a Z-generációsok 40 éves korában már nem lesz ember, aki rád szól. Szóval e felé megyünk, csak kérdés.
Igen, most még ez is vicces, hogy azért még cikiséget csinálunk abból, hogy mindenki a telefonját nézegeti, de ez 10 év múlva már ez teljesen általános dolog.
10 év múlva az lesz a ciki, hogyha nem nézed meg a beszélgetni próbálsz a szemkontaktussal, mert hogy úristen, milyen fura vagy.
Na, ez már ma is van. képzeljétek, több mint egy hónapja nem használok aktívan se Facebookot, se Instagramot, se Twittert.
Igen, erről beszéltünk is előző adásban, és mik a tapasztalataid így egy másfél hónap vége után? Na.
Nagyon, hogy mondjam, egy nagyon egyszerű
tapasztalat
tudok megosztani. Nem tűnik föl. Annyi tűnik föl, hogy emberek így kérdezik, hogy azt láttad? Nem láttam. Hol kellett volna láttam? Hát, Facebookon ment körül. Ja, hagyjál. Nem. Azt nem. Azt
akkor
én nem
lehet most az életed, mint nekem a podcast felvételek általában. Hármunk közül én vagyok az, aki nagyon kevés dolgot lát, tehát hogy én csak végső esetben kattintok rá linkekre az interneten, én nem nagyon tájékozódom csak úgy. Egyszerűen annyira rohan az életem, hogy nem, nagyon megválogatom.
Semmi baj, Csabi, téged csak a csajok miatt tartunk, mert jó hangod, és ezt kell valami grupiknak.
Ja. De visszatérve egyébként, annyiban viszont változtatott rajtam, hogy azért az információ meg a hírek iránti igényem az valamilyen szinten megmaradt, és a napi hírekről általában reggel szobabiciklizés közben egy tévéhíradóból értesülök pár dologról, amit éppen az a híradó fontosnak tart, hogy elmondjon nekem, illetve nagyon aktívan használom a Flipbookot, ami egy régebben sokkal népszerűbb, talán ma már kevésbé népszerű ilyen cikkválogató alkalmazás, ami azok alapján, amiket megszívecskézek, azok alapján minden nap vagy ajánl nekem egy kazal új cikket, és abból elolvasok 3-4-et. Képzeljétek el, hogy kerestem egy alkalmazást, ami konkrétan hírlevelekkel foglalkozik, ad neked egy speciális e-mail címet, hogyha azzal iratkozol föl, akkor a hírleveleid azok abba az alkalmazásba esnek be, és ott lehet őket rendszerezve olvasni, mint ők úgy fogalmazzák, és nem ők az egyetlenek, akik ezzel kísérteznek, hogy ez a hírlevelek podcast alkalmazása, hogy gyakorlatilag ilyen kontrollált formában, és nem az e-mailjeid között kotorászva és azokat összeszemetelve nézegetheted a hírleveleket, és gyakorlatilag ilyen tényleg hírlevél, nem pedig egy újabb spam a postaládádban. Most még nagyon sok tapasztalatom nincs, mert feliratkoztam egy pár hírlevélre, de valahogy nem nagyon akarnak érkezni. Uh-huh. Szóval lehet, hogy az alkalmazásnak vannak még ilyen kisebb, nagyobb problémái, de
rendszeresen olvasok én is.
Átálltam erre a fajta hírfogyasztásra, hogy nézem ezt a Flipbookot, meg ja, és megosztani is már csak egyébként LinkedIn-re osztok meg például. Hogyha van valami, ami szakmailag releváns, akkor azt kiosztom a LinkedIn-re, és kész. Ennyi.
Na, csomó dolgot mondatok, és erre rá tudom főzni azt a gondolatomat, hogy ugye hírlevelektől indultunk, és én nagyon kevés hírlevelet olvasok el ténylegesen. Az egyik, amit mindig elolvasok, az a Dance Discovery című. Alapvetően tech fejlesztés témájú hírlevél, de néha beledobálnak ilyen véleménycikkeket. Most például a New York Times-ból volt benne egy cikk, aminek az a neve, hogy Face App is the Future. Nem tudom, kipróbáltatok-e ezt a nagyon vicces postarába felkapott Face App-et, amivel lehet magatokat öregíteni, meg ilyenek. A Tomiról tudom, hogy kipróbáltam, mert nagyon vicces volt az öreg Tomi. De ugye most utána egy pár nappal ugye körbe ment a Twitteren, meg az egész interneten az, hogy valaki vette a fáradtságot és elolvasta az apróbetűs ASF-ét ennek az appnak. És amiben gyakorlatilag az van egy az egyben fekete-fehéren leírva, hogy oké, nyilvánvalóan hozzáférést adsz a telefonodnak a kamerájához, amikor használod, hiszen egy fotó manipulációs alkalmazásról beszélünk, de hogy egyébként az ASF szerint a kameráddal készült bármilyen képet korlátlan ideig, korlátlan dologra használhatják a te megkérdezésed nélkül. Magyarul az első szelfire elkészítetted vele, és onnantól, amíg világ a világ, az a selfie, az egy adatbázisban alapul szolgál egy AI-nak a betanítására. Na most ez még mondjuk, hogy oké, mert csak egy selfie. A New York Times cikk az gyakorlatilag afelől közelíti ezt meg, nyilván belehozza a Mark Zuckerberget meg az 5 milliárd dolláros büntetését a Facebooknak, amit azért kapott, mert hogy helytelenül kezelt user adatokat, amely 5 milliárd dollárt könnyedén ki tudja fizetni, hiszen továbbra is helytelenül kezel user adatokat, és megél belőle.
Ja, szóval konkrétan 30 valahány milliárd a nyeresége. Ne, a nettó nyeresége.
Igen.
Nem a bevétele, igen, a nyeresége. Tehát ez gyakorlatilag ez nem volt büntetés, egy ilyen bekalkulálható dolog volt. Több podcastben is végighallgattam erről a döbbenetet, hogy ez mi volt. Tehát, hogy ez mi akart lenni ez a büntetés, ez nem büntetés.
De ez rohadt ijesztő, hogy egyszer nem tudnak rést ütni azon a pajzson. Tehát annyira beette magát már
nem értik
az ember életébe, tehát a Facebook is, hogy szerintem lázadás történik, hogy
70 éves bírák ülnek az ügyészségben, addig ezt nem tudják megfogni, egyszerűen nem értik a súlyát, és hogy itt ebben a cikkben például úgy hívja a szerző ezt a jelenséget, amit ez az ilyen gyakorlatilag, hát ahogy állítólag a Trump kormányra került, ugye az elképesztő adatmennyiségnek a begyűjtése, illetve azoknak az elemzése által, amit valószínűleg tulajdonképpen jogszerűen, de azért mondjuk ki, hogy eléggé etikátlanul szereztek, ugye a Trump kampányban állítólag az oroszok, de ugye hát még ez még nem, ez egy futóügy, tehát nem tudjuk, hogy valójában mi történt, de hogy úgy hívja ezt a jelenséget, hogy surveillance capitalism. Tehát, hogy gyakorlatilag azzal, hogy mindenkiről tudnak mindent, hiszen az összes selfidet, az összes messenger üzenetet, az összes mindenedet tudják, alapján tudnak téged profilozni, ezért gyakorlatilag egy ilyen óriási nagy hálóként látják az emberiséget, ezáltal rohadt könnyen manipulálhatóak leszünk szépen lassan. És azt az érdekes analógiát húzza a szerző, úgy kezdi, hogy vagy milyen Herman, John Hermannek hívják a szerzőt, és akkor úgy kezdi a cikket, hogy az öreg John Herman 2069-ből, aki én vagyok x év múlva, úgy emlékszik vissza erre a mai napra, hogy ez volt a szingularitásnak, meg a világ végének az első pontja, amikor azt hittük, hogy csak vicces fotomanipulációkat csinálunk, de hogy ez volt a deepfake érának, meg az ilyen mindenre használható manipulatív eszközök kialakulásának a hajnala, és hogy itt még vissza lehetett volna fordítani, de hogy gyakorlatilag most etetjük a Skynetet azzal, hogy azt hiszük, hogy csak vicces fotókat öregítünk, meg ilyenek. És őszintén szóval látok ebben egy nagy adag ilyen öregember nem érti az internetet dolgot, de ugyanakkor meg elég valid pontok, amiket említ.
De ez nem valami rekordösszegű bírság volt? Tehát amit még soha nem osztottak ki senkinek? Nem is inkább...
Az 5 milliárd dollár a Facebooknak, de
ez nem is inkább nem arról is szólt, hogy még ez az 5 milliárd csárt neki. Tehát, hogy nem is az, hogy nem tudtak volna nagyobban.
Nem, rosszul lett megállapítva az összeg. Aha. Tehát ez az összeg ez úgy lett megállapítva, hogy ez nem fáj per pillanat egy ekkora cégnek. Tehát ez most olyan dolog, mint hogyha engem megbüntetnének 3000 forintra, amit mondjuk meg is tesznek, hogyha rossz helyen parkolok, de nyilván annak nincs egy ilyen súlya. Tehát tegyük fel, most adót csalnék, de nem csalok, hála jó Istennek, tehát nem nincs rá szükség, akkor és megbüntetnének megint 3000 forintra, akkor mi tartana engem vissza attól, hogy ne folytassam ezt a tevékenységemet? Tehát így ez a probléma ezzel konkrétan most, ezzel a büntetéssel, hogy ezt leültek a fejesek a Facebooknál, meg fognak minket büntetni 5 milliárdra. Kedves CFO, ez belefér? Ja, persze, simán belefér.
Akkor idén nem bővítünk szerverparkot, csak jövőre.
Frász, kisebb lesz az osztalék kisebb lesz az osztalék, mert a szerverpark fejlesztés az már be lett kalkulálva. Azt nem a nyerességből csinálják. Ezt simán a nyerességnek a tetejéről így leszették, és azt mondták, hogy jó, oda a disznók elé.
Igen. Tudod mit? Legyen 5,5, mert jó napom van.
Ja, tudod mit? 5,5.
Adja azért... nekik jattot is.
Ja, mert Zuckerberg múltkor azt mondta, hogy nem akar fagyizni minden reggel 5000 dolláros fagyival. Beáldozza az 5000 dolláros fagyit.
Na de komolyan, magától a surveillance capitalism tölti nem fostok? Mármint, hogy nyilván, hogy mi nem vagyunk olyan hülyék, hogy most adattal lehessen minket manipulálni, meg hirdetés, meg jelenítésekkel, de hogy nem gondoljátok, hogy így az egyre erősödő tehát így az egész világon ugye erősödnek meg a szélsőségek, ugye úgy a politikában, mint az emberek között, hogy ezt ilyen...
Csak annyit szeretnék beszúrni, hogyha nem tudom, hogy hallgat-e minket olyan, aki nincs annyira toppon angolban, a surveillance capitalism, az gyakorlatilag megfigyelés alap megfigyelés kapitalizmus, ami az általunk begyűjtött, vagy a rólunk begyűjtött adatokkal való kereskedés, és ezzel való, nem tudom, ennek a gazdasági hatásai, tehát erre akar utalni a dolog, tehát hogy gyakorlatilag áruba fogják bocsájtani azokat a dolgokat, amiket rólunk megtudnak. Ez, gyakorlatilag ez történik. Ezért vannak a sütik a böngészőben, akik nézik, hogy hol vagyunk. Ezért van az, hogyha rákeresel valamilyen termékre az interneten, vagy akár beszélsz róla, hogy Csabinak is kedvezzek, akkor az másnap már ott lesz egy bannerben.
Tehát, egyébként adásról adásra el tudnám mondani, hogy a legutóbbi adás óta is több olyan véletlen volt, hogy mit tudom én, négyen ültünk egy autóban nyaralásról hazafelé, és a növényi tejekről beszélgettünk. És megnyitottuk a telefonunkat, és háromból kettőnknek Alpro növényi tej banner volt az Instagramon. Esküszöm.
Pont most jött ki a Netflixre, vagy a héten, vagy a múlt hét, szerdán, ez a The Great Hack című dokumentumfilm, amit sajnos nem nagyon éri megnézni, mert hosszú, és úgy adnak belőle dolgokat, hogy kicsit leállnak, és utána még jön egy hatásszünet, és akkor utána mondanak valamit, majd zene, és idegesítő. Az ilyen dokumentarista stílust nem szeretem, de ettől független pont ott volt benne, hogy a fickó, aki kvázi a mesélő, és kvázi az angol fazon, aki kikérte az adatait a Facebooktól, amikor kijött ez a Cambridge Analytica botrány, hogy egyrészt mit tud róla a Facebook, és kvázi miatta lett ez bevezetve, hogy minden adatot le lehet tölteni. Ha nem is miatta, akkor ő volt az egyik ilyen trigger. Tehát ő mondta azt, hogy azért nincs olyan, hogy lehallgatnak, ez ilyen urbán legenda meg minden, hanem egyszerűen annyira iszonyatosan durvák ezek az algoritmusok, hogy mindent meg tudnak becsülni. Kvázi így megjósolják azt, hogy mire fogsz keresni, és az alapján céloznak be téged hirdetésekkel. Iszonyatosan sok mindent tudnak rólad, mivel hogy követnek tovább kukikon keresztül weboldalról weboldalra, és ezáltal így nagyjából kiismernek, és mindent megtudnak anélkül, hogy elmondanád nekik.
Én ezt abból a szempontból tudom megtámogatni, hogy tegyük föl, ez az algoritmus azt mondja, hogy te 25% eséllyel fogsz a következő napokban növényi tejről beszélni, 25% eséllyel, mit tudom én, valamiről, amit néztél az interneten nemrég, 25% eséllyel a legfrissebb sorozatról, meg mit tudom én, valami zenéről. Akkor négy bannerben megjelenik négy különböző dolog, és az egyik az a növényi tej lesz. És te azt fogod észrevenni, mert pont arról volt szó éppen.
Van ez a másik filozófiai? Igen, azt hiszem jelenség, amikor beszélsz dolgokról, és utána azokat látod mindenhol, és behelyettesíted, hogy igazából igen, arról volt szó. Igen. Nem is tudom,
a Synchronicity-nek hívják, erre múltkor beszéltünk, igen, de hogy... Tehát persze nyilván nagy részt ez sokszor jelen van, meg hogy amikor mit tudom én, szakítottál valakivel, akkor minden szituációban azt látod, hogy ez is ráemlékeztet, persze, vannak ilyenek, de hogy azért ez viszonylag kézzelfogható, viszonylag exakt dolog, hogy konkrétan, tehát tényleg egy légtérben, egy hálózaton, egymástól egy méterre ülő emberek közül háromból kettőnél az első banner az, amiről 5 perce beszéltünk. Tehát érted, még hogyha az van, hogy csak nekem, és mondjuk tényleg valahogy prediktálja, bár soha a büdös életben nem beszélek növényi tejről, vagy keresek rá az interneten, szóval...
És ez megold, hogy most már Szirit is hallgatja?
Barátnőt fogyasz növényi tejet?
Persze, de hogy érted, hogy ez nem egy beszédtémánk a hétköznapokban.
De nem kell, hogy a beszédtémát legyen, hogyha az algoritmus valamilyen szinten összeköt titeket az interneten, és látja, hogy az ő érdeklődésébe ezek beletartoznak, akkor bepróbálkozik nálad is.
Van. Oké, és annál is, aki éppen aznap mellettünk ült pár órán át egy autóban?
Megint föltenném a kérdésemet, hogy jobb neked, hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen ennyire creepy, vagy tehát ettől ez téged izgat, hogy ez ilyen creepy, vagy ettől ez kényelmesebb azt hinni, hogy ilyen van, vagy én nem tudom, tehát miért jó neked, hogy ezt hiszed, és nem pedig azt, hogy ez egy nagy véletlen? Miért nem vagy szkeptikusabb?
Azért basszus, mert egyszerűen, de pontosan azért, mert fejlesztő vagyok, én úgy gondolom, hogy jelentősen egyszerűbb egy tényleges voice recognition alapján csinálni ezt, mint ezt az elképesztő nagy predikciós hálót kialakítani. Tehát, hogy mivel hogy az ASF-et senki soha nem olvassa el, biztos vagyok benne, hogy valahol mélyen elfogadtad, hogy meg tudja hallgatni, hogy miről beszélgetsz. Tehát miért ne csinálnák? Tehát nem akarok én hinni semmit, de miért ne csinálnák?
Figyelj, mert akkor elmondtad, sokkal egyszerűbb. Gyakorlatilag azért gondold ezt, mert szerinted sokkal egyszerűbb lehallgatni az embereket, fölismerni azt, amiről magyarul beszélnek, és utána ezt összekötni azzal, azokkal a dolgokkal, amik az interneten éppen reklámozásban vannak.
De hát ez
volt
egyszerű, Tony, hát ezt te meg én, meg bármelyikünk lefejleszti. Hát van voice recognition API, abból kijönnek a szavak, azt összemecseled egy DB-vel, regex, és kijön.
El tudod képzelni, hát, milyen mennyiségű adat áramlana be?
A mennyiség nyilván nagy, de hogy a technológia rohadt egyszerű.
De ha ez lenne, akkor azt nem mutat neki a network tab, vagy bármi, ami a routerre rákötöd, és figyeled az adatforgalmat.
Tehát ez azt jelenteni, hogy te folyamatosan streamelnéd fel az internetre azt, amit beszélsz.
De hát Siri is ezt csinálja, baszki. Nem. Hát hogy válaszol arra, hogy milyen
nem,
az idő?
Nem, a Siri akkor csinálja, amikor kérdezel tőle valamit. Sőt, azt nem tudom, hallottátok-e, hogy most már náluk is hallgatóznak, mint az Amazonnál.
Ja, hallottam, igen.
De most oké, hogy néha kérdez be, de hogy érted, most kinek tűnik föl egy 10 percenként felküldött, mit tudom én, 46 kilobájt zanzásított adat.
46 kilobájt? Szerinted abba fölfér?
Hát nyilván nem MP3 encodingba küldik, nyilván én ezt például úgy csinálnám, hogy a telefonon értelmezném a szöveget, és a textet küldeném föl.
Na, most már tudom, akkor miért lassult be a telefonom.
Finoman és elegánsan, mintha lovat basznék, átkötnék a filmekre.
Csabi, mesélj nekem a bokréta kötésről.
Valószínűleg a bokréta kötés is egy dolog, amit Ari Aster meg tudna úgy rendezni, hogy befossak tőle, ugyanis ezt most másodszor csinálta meg a Midsummer vagy Fehér Éjszakák című filmében, ugye ő a Hereditary vagy Örökségnek a rendezője, ami szerintem egy kifejezetten remek horror volt, bár szerintem thriller, ugyanúgy, ahogy szerintem a Midsummer is egy thriller, de nem baj, össze-vissza határozatják már ezeket meg.
Nyers thriller.
Nyers.
Ja. Roller. Na most tulajdonképpen borzasztó nehéz beszélnem erről a filmről, mert nem tudom, 4-5 napja láthattam, 5-6 napja, nem is tudom, de hogy így nagyon megviselt, de hogy én azért így bírom a kemény dolgokat, meg a lelki terrort, meg nem tudom, de nem tudom, annól emlékeztek, amikor a Mother című filmről beszéltem, hogy az Aronofsky-nak a bibliai motívumos, szüléses, az rázott meg, még az sem ennyire. Tehát ez a Fehér Éjszakák, ez basszus, tehát ugye az volt a kihívás a rendező előtt, amikor ezt a filmet elkezdte csinálni, nem tudom már, hogy ki, honnan jött ez neki, de hogy tud-e úgy horrort rendezni, hogy nincs sötét a filmben soha. Te és hát ugye Észak-Svédországban, tehát Svédországban játszódik, de hogy ugye ez a nyári
napi egyenlőség.
Nyári napi egyenlőség, amikor nincs sötét gyakorlatilag max. 2 órán keresztül. Na most ez egy több mint 2 óra, 140 perces film, amiben végig süt a nap, és annyira kibaszott félelmetes, hogy a félelmetes nem jó szó, nyomasztónak mondanám inkább, de hogy egy igazi, zsigeri, borzalmasan rossz élmény, egy annyira true thriller, horror, nem tudom. Minimális spoilert engedjetek meg belőle, tehát úgy kezdünk, hogy egy amerikai egyetemista 20 éves lányjal történik egy nagyon nagy családi tragédia, majd ezután elutaznak nyári szünetre egy svéd egyetemista társuknak a szülő falujába, egy pici svéd faluba, mert ott ilyen kedves, nem tudom milyen helyi, hagyományos ünnepség lesz, és akkor milyen érdekes, nézzétek meg. És persze van velük egy antropológus hallgató, meg egy másik, és akkor éppen írják a szakdogájukat, meg a PhD-jüket, és akkor milyen érdekes megnézni ezeket a cuki svéd embereket. Na igen, és hát ezek a cuki svéd emberek, ezek hát tulajdonképpen a film végéig cuki svéd emberek maradnak, csak hát hát történnek nagyon zavaró dolgok. Tehát ez egy szektás horror, amiben végig sötét van, és mindenki fehér ruhát visel és mosolyog. De hogy valami olyan fantasztikusan jól, és olyan ritmusban, és olyan hangulattal van megrendezve az egész, hogy én így nem. Tehát én olyan ökölbe szorult gyomorral ültem végig, és konkrétan, tehát én nem vagyok finnyás, de hogy voltak részek, ahol nekem el kellett fordulnom, mert nem bírtam nézni. Tehát nem, nincs benne sok vér, meg abszolút nincs benne fizikai erőszakból sok, tehát így nagyon épp hogy. De hogy amikor van, meg ugye az egésznek az íve, ahogy így szépen lassan meglátod, hogy ezek az emberek itt igazából mit is csinálnak.
Van benne inkább ilyen lelki dolog, ilyen megalázás, vagy megszégyenítés?
Nem így mondanám, abszolút nem. Tehát ilyen szekunder szégyen nem érzel.
Nem a szekunder szégyenre gondolok, nem, az egészen más, az inkább ilyen humoros dolog. Inkább az, hogy valakit olyan helyzetbe hoznak, hogy érted, hogy lelkileg szenved abban a helyzetben.
Alapvetően azért baromi érdekes, mert ugye itt vannak ezek az ilyen millennial komfortos amerikaiak, akiket így bedobnak nagyon hirtelen, váratlanul egy ilyen évezredes ilyen hagyományőrző kis zárt közösségbe, ahol nagyon a világtól elzárt és nagyon fura szabályok vannak, és az ember életről egészen máshogy gondolkodnak. Tehát az a félelmetes ebben a filmben, hogy azok, akik a rossz dolgokat elkövetik, azok nem egy rossz dolgot követnek el az ő fejükben, hanem ez itt így van. Tehát, és végig nekik ez egy pozitív dolog, hogy most ide jöttek ezek a kedves fiatalok odaadni az életüket azért, mert ezt így szokás. És, de hogy ez ilyen, semmi komikus nincs benne, tehát ezt így nézed, és nem hiszed el, hogy ezt nézed. És nagyon-nagyon felzaklatott. Tehát tényleg erre őszintén azt tudom mondani, hogy erős idegzetűeknek, tehát...
Azt vettem észre, és ez nem azért mondom, mert kiszúrtam egy hibát, vagy valami, hanem pont, hogy mennyire jól átadod azt, amit átéltél, hogy azt mondtad, hogy végig világos van, aztán pedig azt mondtad, hogy ez egy szektás horror, ahol végig sötét van. Tehát, hogy valójában...
Nem azt mondtam, hogy végig világos van?
Hát azt tudod, hogy végig sötét van, és mindenki fehér ruhában van. És én egy picit úgy érzem, hogy ez egy ilyen, ilyen kis freudi elszólás lehetett. De maga igen. Nincs, de magának a sztorinak viszont egy ilyen sötét, komor feelingje van.
Nagyon.
Tehát, hogy világos van, de mégis sötét. Ezt akartam belőle kihozni.
Igen, igazad van, de egyébként tehát attól rohadt nyomasztó, hogy nagyon-nagyon-nagyon tudsz empatizálni a főszereplő lányjal, akire egy rászakad az, hogy éppen most van túl azon, hogy gyakorlatilag meghalt a családja, az egész, egyik napról a másikra, és ezután bekerül egy olyan közegbe, ahol így szembesülnie kell a halálnak nagyon sok másik formájával, és egy nagyon másik világnézettel erről az egészről, és mindemellett a évek óta nagyon nem jó a kapcsolata a csávójával, aki itt még erre rá is játszik, hogy mennyire nem érti őt valójában, és mennyire nem támogatja, és a világ összes stresszét rázúdítja a világ erre a főszereplő lányra, és nagyon az ő szemszögéből látsz mindent, és így egyre sötétedik a hangulat, miközben végig nyár van, és világos. És fehér kicsit... ruhák, és virágok, és fú.
Kicsit az az érzésem, hogy Ari Aster szépen föllépett a Aronofsky meg a Lars von Trier mellé, a felkavaró filmek készítői mellé.
Abszolút, és egyébként aminek nagyon örülök, hogy Ari Asterre kaptunk egy nagyon felismerhető rendezőt. Tehát, hogy a Hereditary is, meg ez is nagyon valamilyen, amit nem tudok hasonlítani senki máshoz. Tehát abban tudom hasonlítani Aronofskyhoz, meg a Lars von Trierhez, hogy rohadtul felkavar, és nagyon odaszúr, ahol már eleve fáj, de hogy nagyon úgy csinálja, ahogy csak ő csinálja, és ez kurva jó. Mert igazából a Denis Villeneuve volt nekem az egyik ilyen nagy új rendező, aki ilyen, és most ő a másik.
És a Schlusspoén az megvan a filmmel kapcsolatban? Hogy ezt tavaly nyáron forgatták Budapesten.
Ja, igen, ezt akartam mondani, hogy a stáblistának a 80% a magyar, és konkrétan tényleg így van benne egy jelenet, amikor csak mennek erre, gyakorlatilag egy puszta közepén van ugye az egész helyszín, és hogy így csak így egy ilyen random kihalt utat, meg mellett a füvet mutatják, és mondom, bazd meg, az olyan, mintha kis kulacháza lenne, még röhögtem is rajta, és így, hát technically, yes. Úgyhogy igen, és hogy az összes, az utolsó grippes, meg az utolsó extra színész is magyar, és hogy ilyen, nem tudom, tényleg szinte csak magyarok forgatták az egészet.
Szegény Petőfi mit szólna, összetrillerkedték az Alföldjét.
Konkrétan, aki a látvány tervezésben vagy, az a baj, hogyha elmondanám, hogy miket csinált, a taxidermiában is részt vett az a fickó.
Az egy jó szívi. A taxidermia meg ez, és gyakorlatilag soha nem engednélek be a lakásomba, hogyha ezt a két filmet csináltad volna. Tehát,
ja.
Igen, tehát ez a jön hozzád, és akkor szia, miért van nálad egy kés?
Szia, már mész is?
Vendégségbe jöttem, mindig van nálam egy kés.
Ó, látom, már van nálatok valaki.
De hát te vagy az első.
Miért nem lélegzik, és miért van bevarva a szája? Miért van kitömve szalmával?
Most eszembe jutott, amit még mindig nem láttam, a Tusk.
Azt én sem láttam még.
Én sajnos láttam, de ki akarom törölni a fejemből. Na, az a film, amit a Kevin Smith rendezett, és olyan akart lenni, mint ez felkavaró, de igazából röhögtél rajta, hogy egy csávót a rozmára operálnak.
Jó, hát...
Aki a Justin Long, tehát tegyük hozzá még ezt is.
Jézusom! I'm a Mac.
Igen.
I'm a Walrus.
Igen, és a Kevin Smith játssza a PC-t.
Úristen.
Hát ez kemény film volt.
Na jó.
Jó, hát én ennyit akartam, köszönöm, hogy meghallgattatok, és most örökre el akarom felejteni ezt a filmet. De amúgy nézzétek meg, mert kurva jó.
Figyelj, Csabi, elfelejtettük veled ezt a filmet, mert mi meg a Tomival láttuk a Pókembert. És, és szeretném rögtön azzal indítani, ami nekem
így... De melyik Pókember? Bocsánat.
Az Idegenbent. A Pókember Far From Home című Marvel filmet. Én pont tegnap láttam, és azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy nekem ez jobban tetszett, mint a végjáték. Kevesebb volt benne a szuperhős, sokkal kevesebb, viszont sokkal több volt benne a sztori. Igen, ennyit tudnék róla elmondani. Szerintem, én nagyon szeretem Pókembert, tehát hogyha valakinek a képregényeit vettem, akkor Pókembernek vettem képregényeket, tehát a Pókember képregényekből volt, van vagy 10 valahányi, másból nem sok. Szóval nekem ő mindig szívem csücske. Az, hogy most ő visszakerült az MCU-ba, szerintem nagyon jó. Nagyon jó lett ez a mostani rész. Van benne egy-két olyan ilyen jelenet, ami a Mysterióval kapcsolatos, ami így konkrétan néztem, és egy ilyen audiovizuális orgia. Fantasztikus.
Ugye Pókfejről azt kell tudni, hogy ők most kölcsönöze van a Sony-tól, és az volt most a, hogy továbbra is kölcsönözik a feltétele, hogy legalább $1 milliárd hoz. Hát eddig jól állunk, azt hiszem 8-900 milliónál jár, és még igazából alig játsszák egy pár hete. Úgyhogy valószínűleg lesz harmadik rész, sőt minden bizonnya lesz. Ez a film, ez kimondottan ugye a prológusa a végjátéknak. Tehát közvetlenül is azután játszódik egy pár hónappal. Próbálják...
Epilógusra gondolsz te?
Igazad van. Prológus az előző. Elnézést kérek. Ezt jegyzetembe beírtam, aztán fel is olvastam. Sose olvassatok jegyzetből. Szóval ez az epilógusa a végjátéknak, tehát próbálja a szereplői, a karakterei próbálják feldolgozni azt az élményt, amit a végjáték okozott, ugye, hogy meghal Tony Stark, most már szerintem spoilerezhetünk, és ugye Captain America is, Amerika kapitány is eltűnik a képből. És
meg szegény Romanov ügynök is.
Igen. Amivel viszont eddig nem foglalkozott a végjáték, az, hogy ugye eltűntek emberek, teljesen átlagos emberek is, és azok egyszer csak előkerültek újra, viszont az idő az eltelt, és ők ugyanannyi idősek, és ugyanúgy néznek ki. Ergo Peter Parker és kb. Az összes barátja, ami teljesen véletlen, ugye, ők is ilyen... Tehát azok, akikkel együtt jártak iskolába, azok már 5 évvel idősebbek, úgyhogy már régen is hagyták az iskolát, vagy éppen végzősök, és próbálják ezt megemészteni, ezt az egész dolgot, meg itt végre bemutatják azt is, hogy hogyan tűntek el az emberek, meg hogyan jöttek vissza az emberek, hogy egyik pillanatra a másikra volt egy ilyen, nem is tudom magyarul, hogy hívták, de most angolul sem teszem.
Ez a blip, nem tudom, a magyar,
blip volt, igen.
Blip volt az.
A blip, blipnek hívták.
Azt hiszem a feliratban úgy volt, hogy pitty.
Elnézést. Jó, oké. Okay.
És a izének, a Happy-nek a blip beardje, az a pitty-putty.
Isten.
Ah. Egy picit nem figyeljátok az ember, és ilyen hülye szavakat használtok
benne. Nevetni akartál, nem? Gyere, azt nevessé.
Szóval,
ja, jó. Ja. Szórakozzál.
Na, és amiért nekem fontos volt ez az epilógus szál, hogy én szerintem pont emiatt lett a Pókember a következő film, mert a Pókemberrel, a Pókember pont kapóra jött, ugye már 2 éve, vagy 3 éve volt az első? Nagyon, nem volt annyira rég, tehát szerintem 2 éve volt.
A Homecoming, igen. Az igen.
És nagyon gyorsan leforgatták ezt a részt, és az abban, hogy ez látszik is a filmen, hogy kvázi kellett nekik valami karakter, akit még be tudnak gyorsan nyomni az Endgame után, és a Pókember meg kapóra jött, és ezért mögé írtak valami sztorit, és még belerakták azt, hogy ez kicsit el legyenek varva a szálak, magyarázzanak egy-két apróságot, hogy az ember ne úgy álljon föl, hogy úristen, ez az utolsó Marvel film idén, és hogy mindenki meghalt benne, akit szeretek, és hogy most mi lesz. Úgyhogy ezért gyorsan összedobtak egy Pókembert, és szerintem ez a minőségen meglátszik.
Hát szerintem azért kurva jó lett. Így is.
Kurva jó lett, de sokkal jobb is lehetett volna. Nekem ez a nyekergés, ez a tinik vagyunk, és szerelmesek, és ott szórakozgatunk, meg véletlenül.
Jó, de hát ez Pókember, az ilyen.
De
hát
a Pókember volt az eddig összes. Vicces, meg nekem tökre tetszett ez a tini vonalas gyökérkedés ott.
De ez jó volt mondjuk az előző részben. De te már nem várod azt, hogy Peter Parker legyen fotóriporter, és ott dolgozzon a Daily Bugle-nek, és minden fasza legyen, és minden jó, és akkor a saját
problémáját,
magánéletét próbálja feldolgozni, vagy beírni magát?
Ez nem az a Pókember univerzum szerintem, mert hogyha emlékszel az izére, első stáblista jelenetre, akkor konkrétan a Mysterio az utolsó mozdulatával még jól leleplezte Peter Parkert.
Igen. Ez volt a másik probléma, hogy szinte már minden második karakter tudta, hogy ki Peter Parker, és nagyon könnyen elmondták Jake Gyllenhaal karakterének is, hogy ő egyébként Peter Parker, aki Pókember. Szerintem nagyon össze volt dobva. Viszont, amiről te is beszéltél, ez a vizuális orgazmus rész, ez hát Ugye azt kell tudni Vízióról, hogy ő egy olyan szuperhős.
Mysterio.
Miért akarok Víziót mondani? Mert azt írtam.
Igen, azért, mert megint a jegyzetből olvasom, még Vízió az Vision.
Igen.
Az egy másik.
Jó van, olyan sok hasonló nevű...
Gyerekek, olvasni rossz.
Jó, szóval Víziló...
Ha valamit tanultatok ebbe az adásból, ezt az egyet, olvasni hülyeség.
Szóval Jake Gyllenhaal, aki Vízilót játsza, Hugót, ő, az eredeti sztori szerint ő egy trükkmester volt, hollywoodi trükkmester, és hát ezt most már így nagyon nem tudták volna eladni, úgyhogy most van egy csavar a filmben, és ha most megláttátok a filmet, csak akkor menjetek, vagy hallgassatok minket tovább, mert lelőm azt a csavart, ugye, vagy a Csabi is maga renézt, gondolom.
Ja, én nem figyelek.
Oké. Okay. Szóval ugye ezt most úgy adották meg, hogy drónokat használ, és azzal kivetít mindenféle hologramokat, ugyanazzal a technológiával, amit a vasember használt, amikor volt az előadás mi is volt, az Ultron kora elején, azt hiszem. És
annak ilyen visszakacsintások, ja?
Igen. És egyébként nagyon jók, és akkor azzal magyarázzák, hogy ők kvázi egy ilyen elégedetlen alkalmazott volt, akitől elvette ezt a technológiát, és nem használta semmire, nem látta meg benne a jó dolgokat, és akkor ezért összeállt más volt Stark alkalmazottakkal, és akkor elkezdték így fölépíteni ezt a hihetetlen nagy szuperhőst, aki minden más szuperhősnél nagyobb, ráadásul ugye pont amiatt, mert hogy a nagyobb szuperhősöket elvesztette a világ, és akkor most itt kapura jön a lehetőség, hogy akkor ők most felépítsenek egy szuperhős brandet, Mysteriót, aki Jake Gyllenhaal játszik. Hogy is volt még.
Itt azért, itt beszúrnám azt a dolgot, hogy ott magyarázza, amikor itt beszélő, hogy neki hogy volt ez a csalódása, hogy az ő fenomenális ilyen hologram technológiáját, az Tony Stark valami orvosi célra akarta használni, és nekem és ott Jézusom, ez egy genie fejbögre. Úristen. Na, szóval, hogy ilyen orvosi célra akart használni, és hogy nekem rögtön eszembe jutott az első Amerika Kapitány film, aminek a végén, ugye amikor 70 évvel később felébred, akkor neki ott fölépítettek egy környezetet, hogy ne érezze magát, hogy a régi korában érezze magát, hogy szerintem ez arra volt egy utalás, hogy ezekkel a hologramokkal lehet enyhíteni az ilyen kulturális sokkokat, tehát hogyha valaki mondjuk hosszú kómából fölébred, vagy valami, hogy fokozatosan hozzászoktatni ahhoz, hogy sok időt eltel, meg mit tudom én, tehát hogy valami, hogy Tony Stark valami ilyesmire akarta használni azt az egyébként nagyon jó hologram technológiát.
Nem is tudom már egyébként, hogy Mysterio egyébként mire akarta használni, hanem erre fegyvert akart belőle csinálni, vagy?
Hát ő úgy érezte, hogy egy kicsit elmagatelizálják az ő találmányának a jelentőségét.
Igen, igen.
És amikor ezt szóvá tette, akkor kirúgták.
Ja, úgyhogy akkor ő most megjelent, és mint a trailerben is elmondta, azt hazudta, hogy ő egy más dimenzióból érkezett, egy párhuzamos világból, ahol ő neki elpusztította a világát mindenféle ilyen lények.
Elementálokja.
És akkor ezeket lényegében létrehozta egy csomó drónnal, kivetítette őket, közben a drónok szétzúzzák így a háttérbe a vetítések alatt a várost, ezáltal olyan, mintha tényleg rombolást végeznének. És valahogy a pókember belekerül ebbe az egész sztoriba, ami azért furcsa, mert ugye pókember ilyen street level hero, mint a Daredevil, vagy bárki egyébként a Netflixes Marvel univerzumban. Tehát, hogy neki van egy bizonyos kis városa, amit ő véd, vagy egy kis régió, egy negyed, vagy valami, és nem keveredik bele ilyen hatalmas világ megmentő akciókba, mert azért olyan dolgokra nem képes. Viszont azért értem azt is, hogy Tony Starktól kap dolgokat, most is megkapta ezt a szöveget, amivel ugye tud irányítani egy műholdat, amin olyan fegyverek meg mit tudom, mik vannak, hogy ki tudja a saját osztálytársait nyírni, ami szerintem így kvázi hülyeség volt. De, ja, hát bele kell tenni ilyen vicces dolgokat egy téni filmbe.
Hallod, várjál, ez az EDIT nevezetű mesterséges intelligencia, EIDTH, amit magyarul simán EDIT-nek fordítottak, és az lett a feloldása, hogy elmentem, de így is tarolok.
Istenem.
Az angolt nem jegyeztem meg.
A lokális Marvel hősök közé nagyon-nagyon rövid zárójeles megjegyzés. Megnéztem a Jessica Jonesnak a harmadik, azt hiszem, záró évadát, mert hogy már azt hiszem lelőtték utána. Hát gyerekek, én annyira szerettem ezt a sorozatot. A második évad már nem volt annyira jó, de hogy ez, tehát így...
Én meg sem néztem a másodikat egyébként.
David Tennant.
De jó, hát egyrészt David Tennant-től volt kurva jó, meg hát basszus, hát mennyire fantasztikus főgonosz már az, aki irányítja a kibaszott agyadat, és nem tudod legyőzni. Tehát, hogy ez így mekkora tét már, meg mennyire érdekes, és közben jazz szól, és közben New York, és nyomozunk, és...
Igen, az első évben az zseniális volt.
És hogy utána jött a második, amiben így Jessica Jones is ugyanazt azt a jaj, most akkor én hős vagyok? Ó, nem, a világ azt mondja, hogy egy szörnyeteg vagyok. Ó, jaj, igyunk. Ez volt a második évad. A harmadik évad ugyanez, csak mellette Trish.
Ha tudnám, hogy nem lett volna ez a harmadik zseniális Daredevil évad, akkor azt mondanám, hogy amikor a Disney Marvel azt mondta, hogy gyerekek, ennyi volt, többet nem akarunk Marvel-es sorozatot látni, nem akarjuk meghosszabbítani a szerződést, mert lesz a saját streaming csatornánk, akkor egyszerűen annyira leszarták a készítők, hogy akkor nem is tettek már bele plusz energiát abba, hogy valami értelmeset forgassanak le. De így igen. Nehéz.
Nem, az energia benne van ebben, tehát kicsit lehet, hogy eltúloztam, annyira nem rossz, tehát én így azért végignéztem, és amúgy voltak benne jó részek, de hogy tehát ahhoz képest, ahogyan indult ez a koncept, jó, hogy akkor ez a kis Marvel hősök, meg Jessica Jones, meg meg szuper képességek gyerekkora óta, és a mit tudom, tehát ahhoz képest ez csak egy átlagos krimi sztori, amiben amúgy néha elhangzik, hogy amúgy valakinek van egy szuper képessége, de tök mindegy, mert úgyis csak verekszenek és kész. Tehát egy...
Tök jó, hogy felhoztad a Jessica Jones-t, mert a Comic-Conon volt negyedik fázis bejelentés a Marvel Cinematic Universe-ből, és ott vannak sorozatok, de előtte még zárjuk le ezt a pókemberes témát, mert volt egy-két nagyon jó kis kikacsintás a sztori végén. Egyrészt Pókember kicsit magára talált, most mondjuk úgy, hogy talán kicsit képbe van, megcsinálta a saját ruháját, és azért elég erősen ott volt az, hogy
ő az, hogy Tony Stark.
Hát igen, de ő sose lesz Tony Stark, de azért ő az új Tony Stark. Tehát,
hát ő tehát lesz továbbra is ez a mindenféle, tehát a mérnök szuperhős így az univerzumban.
A mérnök szuperhős, akinek ugyan vannak szuperképességei, van Poe köztöne, ami a Peter Tingle, de ettől függetlenül ő az, aki a technológiai vonalat is fogja vinni ezek után. És akkor jött a végén ugye a nagy csattanó, hogy kiderült a személyisége, ez is egyébként szerintem egy nagyon jó analógia arra, amikor Tony Stark elmondja, hogy én vagyok vasember, tehát kiderül az a személyazonossága, ami egyébként azért fura nekem, mert Pókembert nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem tudják a képregényekben, hogy kicsoda. És hogy ez nagyon, nagyon mélyen a főgonoszokkal való kapcsolatát is meghatározta. Tehát, hogy a Green Goblin is végtelen sokáig vadászik rá, hogy kiderítse, hogy kicsoda Pókember valójában. Szóval ezt most vagy vissza fogják csinálni valahogy.
Ez nekem nem, tudok, nem hogy lenne hogy túl de. Olcsó. Lehet, hogy egyszerűen tök más irányba akarnak menni, mint az eddigi Pókember filmek, pont emiatt, hogy nem fognak ilyen
zöld manó. Én örülnék neki, és kíváncsian várom.
Témára
én
menni.
Én örülnék neki, és kíváncsian várom. Viszont volt egy másik stáblista utáni jelenet.
Vagy a Jonah Jameson.
A Jonah Jameson az zseniálisan jó volt az első hát jelenetben.
Az eredeti Pókember filmekből volt a Jonah Jameson, aki a...
Igen, az, mert ő néz ki úgy, baszki.
Zseniális.
Az Aviárados filmekből.
Whiplash-ből a csávó. Hogy hívják, Csabi? A doboktatót?
J.K. Simmons.
Na, ő volt megint a Jonah Jameson a Pókemberben a végén.
De annyira zseniálisan az. Tehát ő az. Tehát
és egy ugyanolyan videoblogja volt kvázi, mint a Pókember játékba, a PS4-es játékba a Jonah Jamesonnak. Neki is volt ilyen podcastje, vagy ilyen...
Vidcast.
Igen, vidcastje.
No de, és már nem tudom, hanyatszorra akarom azt a jelenetet fölhozni. Kiderült, hogy akik Nick Fury-t és Maria Hill-t játszották ebben a filmben, azok valójában nem is Nick Fury és Maria Hill, hanem két Krull, akiket már láthattunk egyébként korábban a Marvel kapitányban, ahol hogy képesek fölvenni más emberek alakját, és azért, és később így visszagondolva, azért volt kicsit olyan awkward néha Nick Fury, mert igazából ő nem is Nick Fury. Mert Nick Fury egyébként a Krull hadseregnek valami űrhajóján, ahova ugye megmenekítette a Marvel kapitánya a sok Krullt, ő ott tudom én, hesszel, keresi a papucsát.
Ami egyébként kicsit fura, mert nem a Captain Marvel 90-es évek elején játszódott? Tehát mit csináltak hát az igen, elmúlt 20 évben?
Hát sokasodtak és szaporodtak és sokasodtak.
Az is iránt, igen.
De most nem tudom, mire készülnek. Tehát te írtad föl ezt a Krull menni háború dolgot.
Igen. Nem tudom, hogy ez most utalás a Captain Marvel második epizódjának a sztoriára, vagy azért vagyok zavarban, mert azt nyilatkozta Kevin Feige, nem is tudom, hogy ejtik ki a nevét.
Feige. Kevin Feige.
Hogy ők most már nem akarnak nagyon rámenni erre a világ összes szuperhős összejön, és van egy nagy háttérsztori, ami minden részben fontos lesz, és megemlítjük kameóznak, meg a stáblista után a jelenetben valamit elhintenek. Most más, de mindenkinek lesz egy saját sztori vonala, és néha össze fognak jönni a szereplők, de most már nem csak ugye filmek által, hanem a sorozatokban is még jobban össze lesznek kötve a filmekkel, mint eddig akármikor.
Na, sorozatok. Itt rögtön az egyiket szeretném megmagyarázni. WandaVision. Kérlek szépen Wandának hívják a Scarlet Witch-et, és Visionnek az ő pasiát, Vision.
De ez nem olyan B-filmes, ez WandaVision.
Ez olyan, mintha 1987-ben valami monitorgyártó kitalálta volna, hogy ez lesz az új termék vonalának a neve.
Valami oka biztos
az
lesz.
Az új LG, WandaVision.
Valami oka egyébként biztos lesz, mert valahogy ez a WandaVision nekem azt sugallja, mintha Wandában lenne a Vision.
Na, én elolvastam egy ilyen kicsit ilyen teorizós dolgot, ami azt mondja, hogy Wanda, tehát Scarlet Witch igazából valami hihetetlen, kegyetlen mód erős mutáns, azt hiszem egyébként, aki képes megváltoztatni a valóságot. Tehát képes a valóságban változásokat elérni, és hogy valahogy volt ilyen sztori a képregényekben, hogy valahogy ő idézte elő azt, ő aktiválta az X-gént az emberekben, mert azt szerette volna, hogy legyen több mutáns. És hogy az X-Men az valójában így indult, tehát ezért kezdtek el a mutánsok előjönni, mert hogy ő aktiválta az X-gént az emberekben, és hogy állítólag ez lesz a WandaVision, lesz az a dolog, ami valahogy elkezdi az X-Ment visszahozni a Marvel Cinematic Universe-be.
Ami érdekes, mert azt mondják, hogy a WandaVision-nek a kifutása lesz a Doctor Strange in the Multiverse of Madness című filmben.
Igen, tehát a kettő igen, ezt is mondják, mégpedig azért, mert hogy Wanda elkezd játszani a valóságokkal. Visszamegy a múltba, amikor még a Visionnel együtt, tehát hogy valahogy elkezdi kavarni a dolgokat, és összeszedi Visiont, mert szerelmes bele valahol a múltban, és visszamennek az 50-es évekbe, és ott próbálnak valamit élni, de nem fog működni. Valami ilyesmiről magyaráztak.
Ez izgalmas hangzik.
És hogy ugye az egésznek az a kifutása, hogy Wanda nagyon labilis, és amikor teljesen lebomlik az agya, akkor nagyon durva ilyen valóságtorzításokat csinál, ami ellen csak Dr. Strange is tudja fölvenni a kesztyűt, meg a képregények szerint még Xavier professzor is próbálkozott, de hát ő meg Dr. Strange együtt tudták kordában tartani, amíg volt egy kis esze szegény Wandának, de aztán teljesen megbolondult, mert ugye meghal mindenki körülötte, tehát Vision is meghalt. Aztán az is elképzelhető, hogy lehet, hogy neki, mit tudom én most, ez tényleg ugye fantaziról és sci-fi-ről beszélünk, lehet, hogy gyereket vár Visiontől.
Kis nanobotot?
Valami robotot ülteted bele, vagy a tököm tudja. Tehát ugye az Infinity War elején látjuk, hogy ők ott Edinburgh-ban nagyon kavarnak. Aztán szegény Visionnek kereszelnek, és őt vissza se hozza a Tony Starknak a blipje.
Na és ha már alternatív univerzum, akkor ugye Loki is fog kapni egy saját sorozatot. Az Endgame-be...
Azt el sem tudom képzelni, hogy mi lehet.
Hát az Endgame-be lenyúlta a Tesseractot, és azt a sztori vonalat viszik tovább.
Ugye komolyan.
Ő megváltoztatta kvázi a múltat, ami szintén ez az Endgame-nek a fura felfogása a jövővel a tekintette, hogy az nem tudott rajta változtatni mégse a jövőn, az, hogy nem volt meg a Tesseract, de oké, legyen. És akkor lesz a Hawkeye, ami az Endgame előtt játszódik, amikor ugye eltűnt a családja a Hawkeye-nak, és átváltozott ő Roninná, és ilyen bosszúálló hentes lett.
Ja, de ez konkrétan egy ilyen hentes, tehát igen. Megy mindenfelé, és kinyírja azt, aki szerinted
hát rossz. Hát bérgyilkos lett, ilyen zsoldos, kvázi.
Jó, csak ezt igazából pont a Marvel is elég sokszor feldolgozta már ezt a megszabad-e ölni azt, aki rossz dolgot. Remélem, hogy máshogy fogják megcsinálni, mint a Jessica Jones,
meg a Disney
Daredevil.
Disney Plus-szal lesz valószínűleg 13, PG-13-ban fogják feldolgozni.
Tehát nem lesz más, értem.
Jön Falconnak meg a Winter Soldiernek is egy közös sorozata, ez viszont már az Endgame utáni időszak játszódik, hogy ők hogyan bohóckodják együtt végig.
Ja, igen, hogy élik túl, hogy a jó haverjuk az már nincs.
És akkor most Falcon az új Captain America, vagy?
Hát, nem tudom. Valahogy igen, tehát ő Captain America kapitánytól ugye ő kapta a pacsit, még Tony Starktól meg kvázi Pókember kapta a pacsit, tehát ők adták át a stafétát ezeknek a szereplőknek.
A What If az pedig ugye van a képregényekben, Marvel képregényekben is egy ilyen What If franchise, amiben kvázi, vagy széria, vagy sorozat, amiben a történetek, amiket eddig is ismerünk, azok kicsit másképp kifordítva jelennek meg. Például mi történne, hogyha Lokiból lenne Thor, és neki lenne, ő kapta volna fel a pörőjét, vagy mit tudom én, Captain America lenne a Winter Soldier, vagy Captain America végig a Hydrának dolgozott volna, és a többi. Ami mondjuk teljesen egy másik szál volt most legutóbb. És nagyjából ennyi. Tehát ezek a Marvel sorozatok, de ez így a elkövetkezendő két-három évre lebontva. Ez elég masszív.
Egy ilyen képregényes könyvajánlót szeretnék ide beszúrni. A Stanley Fantasztikus Életem című képregénykönyv, ami az ő képregény formában öntött életrajza. Abban láttam, most csak egy dolgot emelek ki, mindenképp vegyétek meg és olvassátok el, mert fantasztikus, tehát ez a csávó egy legenda. Tehát neki volt egy pont, amikor megkereste a DC Comics, hogy nem rajzolná, nem csinálná nekünk képregényt, és mondta nekik a Stanley, hogy hagyjatok már békén, hát ős ellenségek vagyunk, most mi a franc, és ez, de ne, nem tudod, hogy mit akarunk igazából, fogd meg a Batman-t, meg Superman-t, és írj egy képregényt úgy, mintha te találtad volna ki őket. És azért voltak ilyen DC-s karakterek, amik mi lett volna, ha Stan Lee találja ki Superman-t, és akkor a Superman a mit tudom én, hogy is volt a Kryptonnak, Krypton rendőrségnek az egyik, mit tudom én, kicsodája. Tehát ott is volt egy ilyen néhány képregény, amiben ő újra gondolt egy kicsit a DC-nek a saját emberi problémáktól egyébként mentes karaktereit.
És ezek tök jók, csak azt sajnálom, hogy animációs, mert igazából ez így teret adhatna a színészeknek is, hogy egy kicsit másképp játsszák a karaktert, vagy mást hozzanak ki azokból, amiket eddig megszoktunk, és ez nekik is érdekes lehetne. De hát gondolom a költségvetés miatt inkább úgy döntöttek, hogy ezt animációsan próbálják megoldani. Ami egyáltalán nem baj, mert még akár nagyon jól is elsülhet. Lásd, ugye legutóbb a Netflix nagyon jó antológiákat csinál. Jó.
Mi eddig mindig Csabi köszön el, akkor most elköszönünk mi a Tomival. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok, és hallgattatok minket. Nagyon sokat beszéltünk, de még sokkal többet szeretnénk, ezért lehet, hogy egy kicsit korábban térünk vissza.
Na látjátok, milyen jól le tudtok ti köszönni, ha igazán akarjátok. Én mondtam. Én tudtam, hogy meg tudjátok
igyekszünk,
csinálni.
Igyekszünk, föl kell nőnünk a példaképünkhöz. Csabihoz, az elköszönések nagymesteréhez.
Én a beköszönések Paganinia és az elköszönések Pavarottia vagyok. A középrészt majd megoldja más.
Csaba művész neve Bye Bye Alex.
Na de a zenéről majd a következő alkalommal. Köszi,
igen, köszi szépen, sziasztok.
Szép estét.
Sziasztok.